Önök az Újra Töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpop István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka Predák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, 15 óra 2 perc van, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, ez itt a Hazafutás, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Tegnap este eldőlt, hogy Arsenal Paris Saint-Germain döntőt rendeznek majd május 30-án Budapesten a Puskás Arénában a labdarúgó bajnokok ligája csúcs összecsapásúan. Az előttünk álló órában erről beszélgetünk majd Cselőtei Márkkal, a Nemzeti Sport munkatársával és Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport főmunkatársával, illetve adásunk szerkesztőivel. Szerbusztok, urak! No, hát egy hete ugyanitt voltunk, volt is, miről beszélgettünk, meg is ígértük magunknak, hogy ezt fogjuk folytatni, és hát azért két sok szempontból más hangulatú mérkőzés van mögöttünk, különösképpen a tegnap esti, azt hiszem, hogy nem tudta, valószínűleg nem is akarta hozni annak a színvonalát, mint amit láthattunk tulajdonképpen az első találkozón. Egy kicsit azt a mérkőzést, ugye a Paris Saint-Germain Bayern München találkozót, lehet, hogy azt kell majd utóbb mondanunk, még nem tudjuk a döntőt, hogy ennek az idény mérkőzése volt. Ettől függetlenül lehetett azt sejteni, hogy ugye egy ilyen sorsdöntő összecsapáson sem nem ez a fajta tempó, sem nem ez a fajta bátor játék, vagy őszinte játék, amit sokszor jelzőként hallhattunk, egyszerűen nem fér bele, mert a továbbjutás a tét, és az egy sokkal nagyobb úr, úgyhogy körülbelül azt kaptad, amit vártál, Márk, tegnap?
Igen is, meg nem is. Azért olyan szempontból főleg az egyik csapat adós maradt azzal a játékkal, amit vártunk tőle, hogy a Bayern München, és szerintem rögtön bele is vághatunk itt a közepébe, minőségét tekintve korán sem hozta azt, mint az odavágón. Rengeteg volt a pontatlan passz tőlük, az elrontott beadás, a kapkodás, ez jellemző volt a Bayernre. Úgyhogy láttuk egy héttel azelőtt, hogy 5-2-es hátrányban, 3 gólos hátrányban. Egyáltalán nem kapkodtak, nyugodtak maradtak, ugyanazt játszottak, mint egész évben. Itt pedig már a harmadik percben kialakult a végeredmény, és gyakorlatilag szerintem utána hát végig...
A végeredmény nem is, de...
A végeredmény nem ugye a 94. percben, de eldől gyakorlatilag azzal a továbbjutás. És azt érezte az ember a maradék 90 plusz néhány percben a Bayern Münchenen, hogy fontosan kapkod, ami mondjuk... Úgyhogy kiemeltük múlt héten, hogy Kompany akkor nem volt ott a kispadon, most meg ott lehetett, otthon voltak saját közönség előtt, egy kicsit furcsa volt számomra. A Paris Saint-Germain sem azt hozta, mint Párizsban, viszont ők azt, amit kellett ezen a mérkőzésen. Nyilván minden edző úgy készül, hogy többféle terve van, attól függően, hogy megszerzik a vezetést, mikor esik az első gól. Szerintem ez volt a tökéletes forgatókönyv a PSG-nek, korai vezetés, és aztán védekezés jobbára.
Hát a Bayern... nem csak pontatlan volt, hanem talán az a jó szöre, hogy nem volt éles. Tehát a Bayernnek van néhány olyan kulcsembere, akik nagyon-nagyon ritkán játszanak egy bizonyos szint alatt. Most pont egyszerre sikerült szerintem Olisének is, Kimiknek is, Kénnek is, még talán neki kevésbé, de fontos embereknek egyszerre sikerült gyengébe játszaniuk, még úgy is, hogy most véletlenül, vagy nem véletlenül, most volt Neuerjük, mert azért Neuer fogott néhány olyan, ami nélkül ez a párharc, már hogy a visszavágó, meg a továbbítás hamarabb eldőlhetett volna, de hát végül is ezért kapja a fizetését. Tehát a kuriózum az, hogy az 5 lövésből 5 ment be Párizsba, még akkor is, ha tulajdonképpen azok nem az ő góljai voltak. Igen. Tehát nem olyan volt, mint a Real elleni visszavágón, ahogy tényleg rá lehetett húzni legalább egy, de inkább 2 gólt. Na, lényeg, hogy... hogy szerintem a Bayernből Neuerén kívül talán Luis Díaz játszott jól, de Luis Díaz a három támadó közül, bármennyire is nagyszerű csatár, fura ezt kimondani, hogy ő a leggyengébb láncszem, tehát Olise és Kane még magasabb nívót képvisel, csak Kane egyszerre nem fért a labdához, mert annyira tökéletesen levédekezték a párizsiak. Ha labdához fért, azt a kezdőkörben tette, ami az ő sajátja, mert oda visszamászkálja a labdát.
Meg egyszer a 94. percben, hát, ez egy picit késő volt.
Meg egyszer a 94. percben, azért kíváncsi lettem volna, ha ez a 78. percben van ez a gól, akkor mi a vége, mert biztos vagyok benne, hogy nem 1-1 lett volna. Lehet, hogy a Párizs nyert volna, mert a végén már Lennart Kahl játszott hátvédet gyakorlatilag, és belső védő csere is volt a Bayernnél, tehát Kompany mindent megpróbált, ez tagadhatatlan, és szerintem egy kicsit bár nagyobb volt valamivel a mozgástere, mint Párizsban, ahol alig volt kispadja, mert például ott Kárt sem volt bevethető, de szerintem ő nagyon-nagyon sajnálta azt, hogy mondjuk egy egészséges Serge Gnabryt nem tudott becserélni. Semmi garanciát nem jelentett volna persze, mert Gnabryt is láttuk már rosszul játszani, de azért ilyenkor próbálkozni kell, és ha van ennyi minőségi csatárod, azok közül elvileg valakinek ki kell, hogy jöjjön a lépés. Ilyen mozgástere nem volt a Bayernnek, a PSG pontosan tudta a dolgát, és Kvaratskhelia bebizonyította, hogy nem jobb hátvéd kérdés, hogy vele mi a helyzet, mert most ugyanúgy Laimerből csinált bolondot, mint Stanisicből az első meccsen.
Elképesztő Kvaratskhelia formája, amit mutatott.
Kompany ott is próbálkozott, és valóban, amiről úgyis esik majd szó, nagyon nagy kérdés, hogy mi lett volna, hogyha Mendest leküldik két sárgával, mert Olise nem kiemelkedő játéka, az azért lehet, hogy egy picit még inkább, vagy még jobban érvényesült volna, vagy egyáltalán érvényesült volna, hogyha valami pótbalember kísérgette volna őt a hátra levő, szerintem körülbelül 60-65 percben.
Igen, ez nagyon érdekes, és visszatérve meg egy picit arra, hogy vajon mi lehetett az, ami most a Bayern München formájából hiányzott, egy kicsit, ha visszagondolunk az első mérkőzésre, nem tudom, hogy létezik-e ilyen, de ugye ott a Vincent Kompany nem ülhetett a kispadon, illetve nyilván nem hazai pályán játszott a Bayern, tehát létezhet-e azt szerintetek, hogy van egy olyan, nem is azt mondom, hogy vészüzemmód, de egy olyan extra, amit a Bayern mondjuk azon körülmények között tolt ki magából, és hogy esetleg az a két felkapaszkodó gól is bizonyos szempontból akár ennek volt köszönhetően, és most nem azt mondom, hogy most úgy minden meg volt ágyazva, de hogy tudtuk, hogy otthon játszanak, tehát ház van, tényleg, és valahogy tényleg mégis, ahogy fogalmaztál, az élesség az nem volt ott.
A kuriózum, a ritkaság az volt, ahogyan most játszott ez a Bayern München szerintem.
Magához képest,
igen,
ugye?
Igen, nem pedig az, amit Párizsban láttunk tőlük. Elég, hogyha az elmúlt pár Bundesliga mérkőzésüket megnézzük, ahol lehet, hogy nem teljes csapattal álltak ki, de aztán bejöttek a kulcsemberek így a hajrában. 5-3, 5-4, 3-3, tehát olyan meccsek hátrányból folyamatosan, amikor gólokat kaptak, ezt a csapatot általában ez nem zavarja meg, még akkor sem, hogy az első percekben történik. Feláll, játsza tovább a saját játékát, és aztán általában a legvégén üljön ki belőle győztesen. Ez most itt nem volt meg, tehát amit Párizsban láttunk...
De nem a Mainz-szal játszottak.
Nem a Mainz-szal játszottak, és szerintem azt viszont nagyon sokan alulértékelik, hogy ez a Paris Saint-Germain egyébként mennyire jó védekezésben. Szerintem már a párharc előtt is ezt lehetett kiemelni, hogy talán egy picit a Bayern támadósora még félelmetesebb, mint a párizsiaké, úgy összességben az egész szezonban, de hogyha a védekezést nézzük, akkor azért jóval jobban állott a Paris Saint-Germain, és itt a visszavágó előtt sokan aggódtak, hogy ugye Warren Zaire-Emerynek kellett pótolnia Hakimit, aki sérülés miatt nem játszhatott, erről még mi is beszéltünk múlt héten, hogy ez lehet-e gond. Luis Díaz biztos mondta, megoldotta, jól játszott.
És erőltették is azt az oldalt sokáig.
Igen, de közben meg mégiscsak ahhoz képest, hogy egy középpályás volt vele szemben, nem tudta annyiszor megverni, mint szerette volna. Nekem az összjáték hiányzott ebből a hármasból nagyon sokszor. Musiálától láttuk az első fél idő végén, és talán ott játszott a Bayern a legjobban ezen az egész mérkőzésen, ott az utolsó 10 percében az első fél időnek. 3-4 olyan lehetősége volt Musiálának, amiből lehet, hogy máskor rúg két gólt, főleg a jobb formában van, de mindegyiket egyedül alakította ki magának. Tehát egyszer sem arról volt szó, hogy Kane visszalépett, ő adta neki a labdát, Olise megcsinált egy-egyet, és abból lett a helyzete.
Volt egy Olise sarkalás.
Volt egy,
az mondjuk emlékeztet, nyomokba emlékeztetett a jó Bayernre, de csak ennyi.
És ha már Mendes meg behoztuk, akkor az első meccs után megbeszéltük, hogy annyira jó szélső Olise, hogy egyszerűen még Mendes sem a világ talán jelenlegi legjobb, hát ugye sem tud vele mit kezdeni, azért itt a második meccsen bebizonyította, hogy védekezésben is, hogyha arról van szó, és nem ragad folyamatosan fönt támadásban, hanem tényleg arra koncentrál, hogy ne tudjon rajta Olise átmenni, akkor azért képes hatást teremteni, az megint más kérdés, hogy a pályán kellette volna legyen, de megoldottam.
Mert ugye azt is tegyük hozzá, hogy, hogy természetesen, ha nincs ha, de ha a Bayern szerzi az első gólt, ami ennél a két csapatnál tulajdonképpen ugyanígy benne volt a pakliban, mint hogy a PSG
szerzett. Bár azért ez a harmadik
gólt.
Perces akció, ja, ahogy megint tudtuk fel az, a
személye. Az egyedül volt, de azt mondom, hogy ez nyugodtan benne volt a pakliban, az is, hogy a Bayern rúg egy ilyen gólt. Akkor Mendez nyilván följebb játszott volna, tehát ez megint olyan, hogy változott volna. Így viszont, ami meg megint nem volt benne, nagyon gyorsan megsárgázta Olise Mendezt. Ráadásul az aztán tényleg teljesen jogos volt, mert azt hiszem két sárgalapos szabálytalanság volt két tized másodpercen belül, de hát azért nem jár kettő, meg piros se. De utána volt az az ominózus kezezés, amiről Kompány is aztán hosszan beszélt, hogy az biztos, hogy Mendez kezezett, azon nem volt vita. Ugye itt a vita azon volt, hogy előtte Laimer, a bíró, meg talán a VAR, bár ezt nem varozzák szerintem, tehát a bíró szerint kézzel vitte el a labdát, de nem kézzel vitte el a labdát, hanem testtel vitte el a labdát, viszont így miután azt be volt fújva a kezezésnek, onnantól vége volt a támadásnak, kifele szabadrugás, jöhetett a pár is, de hogyha a bíró azt nem fújja be, Mendez kezezés az teljesen egyértelmű volt. Azért sárgalapot kapott volna, és akkor kiállították volna. Tehát Kompany csak erre ideges, de speciál ez ugye nem a VAR hatásköre.
Így van. Még nem, ugye? De ugye most pont pedzegetik, hogy majd behozzák, igen, hogy a második sárgalapokat is lehessen videóbíróval vizsgálni.
Azt akartam mondani, hogy már annyi mindent, nem tudom, hogy ez jót tesz-e majd még az mostani iránynak, meg a VAR megítélésének, vagy nem, de most igen, most mindenképpen hát érdekes
az, volt. Azért a probléma ott van, nem ez, mert ez éppensége be lehet hozni, bár akkor megint plusz eseteket varozgatnak.
Egyrészt másrészt még hosszabbak lesznek a mérkőzések. 104
percig tart majd minden mérkőzés. De ugye a kezezések megítélése az eleve az nem teljesen egyértelmű. Azért viszonylag próbálnak egyértelműsíteni, tehát mondjuk például a támadó nem érhet hozzá se hogyan kézzel, mert az automatikusan kifelé szabadrugás, de nem is ebből szokott lenni a vita, hanem amikor a védő ér bele kézzel, mint most, amikor ugye a saját embere lőtte telibe a kezet, de ott viszonylag egyértelműen fogalmaz a szabály, úgyhogy azt én se érzem, hogy azért 11-est kellett volna adni. Szerintem ez a Laimer-Mendez féle mezőnyben az egy sárgalapos már egy sárgát kapó Mendez és Laimer kezezése, nem kezezése, az sokkal inkább mérvadó pillanata volt a mesnek, főleg azért, mert Mendez amúgy is kulcsfigurája volt ennek a mesnek, hiszen ő fogta a Olisét, és jól.
Erre azért rákötök, mert én is úgy gondolom, és benne van ez a szabálykönyvben, még hogyha nem is rule-ként, tehát nem is szabályként, hanem ajánlásként szerepel, hogyha a saját csapattársad lövi rá a kezedre a labdát a 16-oson belül, azért nem ítél a játékvezető általában 11-est, és itt is ez történt.
Másképp elég látványos volt.
Elég látványos volt, viszont tehát két dolog ide, az egyik az, hogy a Bajnokok Ligájában ebben az idényben is tudunk több olyan esetet mutatni, amikor ugyanezen szituáció miatt végül 11-es járt, illetve a jelenlegi játékvezető Pinheiro a portugál bajnokságban 2 héttel ezelőtt fújt be egy ugyanilyen esetért 11-est, amikor egy játékos menteni igyekezett felszabadítani, eltállt a saját játékostársa kezét, és befújt a Pinheiro a 11-est. Tehát
ott... Ezt mondd meg nekem, hogy akkor ez minimum.
Hát igen.
Tehát, hogy ugyanaz a bíró, szinte kopírpapír alatt ugyanazt a szituációt, miért ítéli meg ennyire másképp?
Talán mások ülnek a varszobában például.
Így van, tehát a videóbíró, akik ott tanácsot adnak neki, azok valószínűleg ezt a részét a szabálykönyvnek, hogy ezt az ajánlást kevésbé vették
figyelembe. De mert ilyenkor gyakorlatilag az történik, hogy ő ugye ott nem fújja be, és a fülére mondják azt, hogy igen vagy nem, tehát hogy onnantól kezdve neki ehhez igazodnia illik.
Automatikusan vizsgálják, mert a 11-es, a les, a gól, a piros lap, ezek az automatikusan vizsgálandó momentumok, ez pedig duplán az volt, mert mindenképpen az volt. Persze. Tehát egy 11-est eredményezett volna, ha szabálytalannak ítélik ezt.
Ő akkor megy ki megnézni az esetet, hogyha a fülére azt mondják, hogy egyértelműen hibázott szerintük, és hogyha így van, akkor ő azt újra eldöntheti utána, jelen esetben Pinheiro, hogy akkor megadja a 11-es, vagy nem.
Ha már kimegy egy bíró, az akkor olyan 90, akkor, hát se az... 100, akkor se 100, de 90-95% hogy akkor változtatni fog az eredeti ítéletet.
Úgyhogy szerintem a döntés nem volt rossz, itt inkább azzal van a probléma, hogy ez nem koherens, tehát nem mindig ugyanaz történik. Meg a legnagyobb probléma nem is a döntés, hanem az, hogy ez nincsen egyértelműen a nézők számára elmagyarázva, hogy miért történik így. Az NFL-t szoktam mindig felhozni példaként, mert ott bármilyen döntés megszületik, elmondja a játékvezető a pálya közepén az összes szurkolónak, aki ott van, tévénézőknek mikrofonban, hogy mi történik. Ez egyébként már itt is, tehát a futballban és Németországban például ez is bevett szokás jelenleg, de itt a Bajnokok Ligájában lenne a legfontosabb.
Ha itt te most így pedzegetsz, ugye, mert szerintem az utóbbi időben olyan sokszor keveredtünk olyan nem vitákba, de elemzésekbe, hogy valóban milyen irányba hat a VOR, és hogy betölti azt az eredendő funkciót, amit szeretne, hiszen látunk rossz döntéseket, hiszen látunk olyanokat, amelyek nem állják meg a helyüket, és a többi, hogy vajon elmehet ez a dolog abba az irányba, hogy ez egy publikus, és adott esetben a tényleg az amerikai futballhoz hasonló megoldás legyen? Jó tenne egyáltalán a játéknak, mert ugye megint az is hosszítaná.
Olyannyira elmehetne ebbe az irányba szerintem, de aztán ebbe lehet, hogy nem megyünk bele, mert még hosszabb utakra vinne, hogy előbb is beszéltük, hogy ha két sárga lapot behozzák, akkor még jobban hosszabbodik ezzel valószínűleg egy-egy mérkőzés. Ilyen formában lehet, hogy előbb-utóbb ez nem lesz tartható, viszont hogyha azt mondanánk, hogy mondjuk minden edzőnek van kettő vagy három challenge lehetősége, amit ők úgy gondolnak, hogy abban a szituációban nem döntött jól a játékvezető, és szeretnék újra megnézni.
És ott nem lenne lekorlátozva, hogy milyen esetekre kérhetik.
Így van, nem
csak a mennyiség,
és bármikor, amikor ők szeretnék, bármilyen szituációban, akkor nagyjából ugyanannyi idővesztésnél tartanánk játékperceket illetően, mint most.
Viszont egyrészt van egy izgalom, ugye, hogy valóban olyat kérte az edző, amiben tényleg hitt és megadják, és igaza van. Igen, a challenge-nek szerintem ilyen szempontból van még egy izgalmi faktora is, amit az ember szívesen megvár.
Hát még annyi, hogy azért az európai futball, tehát most nem az Európára gondolok, hanem a hagyományos futball, a szakkernak a bonyolódása, az nincs hozzá, az a közönség nincs hozzászokva ahhoz, hogy úgy tördelik, hát egy amerikai futballmeccsen gyakorlatilag néha történik valami, de inkább semmi.
Inkább semmi,
akkor is történik, tehát nem arról van szó, hogy akkor semmi se történik.
Igen, de mondjuk egy felületes néző számára
de
valóban.
De a baseball is ilyen, hogy nagyon ritka az, amikor tényleg konkrétan action van. Általában mindig történik, mert mindig lehet tudni, hogy éppen miért áll a játék, és annak is van funkciója, de az európai futball hagyománya az, hogy sipol a bíró, és onnantól 45 percig kergetik a labdát, és most azért messze nem erről van szó, de már ezt is kicsit nehezen veszi be az ember, a nézőknek, a szurkolóknak a gyomra. Hát még ha ezt megduplázzuk ezeket a megállásokat, akkor egy idő után már nem annyira fog emlékezni. Még annyi, hogy lábbal űzik, tehát már nem nagyon fog emlékeztetni az eredeti futballra. Miközben ennek a játéknak a szabályai szinte nem változtak semmit.
Ez az egyik legnagyobb sikere?
Tehát így ugye van, ez egyértelmű.
Hát az, hogy a kapus nem foghatja meg a hazaadást, hát szerintem semmivel se lett ezáltal folyamatosabb a játék, mert annyi történt, hogy most lábbal ügyesebb kapusok védenek, és ugyanúgy hátra lehet nekik adni, és mondjuk a Neuernak hátraadott, most oké, hogy a Neuer csinál bődületes dolgokat, de mindent összevetve ő egyébként azért lábbal rendben van. Inkább csak szereti a drámát, tehát néha választ olyan megoldásokat, tegnap pont bejött neki az összes, de néha meg nem jönnek be ezek a megoldások. Na mindegy, de labdaügyes kapusok vannak, hát azoknak ugyanúgy hátra lehet passzolni a labdát, és ugyanúgy lehet húzni az időt. De régenben én nézegettem én régebbi képeket, általában hát hazadták a kapusnak, az nyilván egy gólos előnynél Dél-Amerikába feküdt rajta 3 percig, de jellemzően megfogta és egyből kidobta. Tehát ott nem lassították.
Előbbivel volt a probléma valószínűleg.
Persze. Ha már egyébként szóba hoztad, én is szerettem volna, hogyha az ember csak simán ugye két mérkőzés végeredményét nézi, akkor azt mondhatná, hogy mint Safonov, mint pedig Neuer, ugye elképesztő formajavuláson ment keresztül. Ami egyébként igaz is bizonyos szempontból, de nyilván azért a támadójátéknak is van ehhez bizonyos szempontból köze, de tény is való, hogy a két kapus akár a meccsek értékelését is nézve valóban egy hét alatt nagyon nagyot javult. Szerintetek ez tényleg a mérkőzés taktikának volt köszönhető, hogy mind a ketten jobb napot fogtak ki, de mondjuk azért volt feladatuk, mert mind a kettő bizony oda kellett, hogy tegye magát.
Jobb napot fogtak ki, és nem szeretném az ő teljesítményüket lebecsülni, de ez azért.
Ez
jelentős részben a támadókon múlik. Amikor két ilyen csapatnak két ilyen támadósora van, akkor hogyha olyan helyzetbe kerülnek és oda helyezik a labdát, ahova egyébként azt mondjuk az első meccsen folyamatosan tették, akkor teljesen mindegy, hogy ki áll a kapuban, vagy éppen milyen formában van. Megbeszéltük, hogy nulla védése volt ugye Neuernek az első meccsen, de az 5 gólból egyikről sem tehetett. Igen. Mert hogyha tehetett volna, akkor megint más a.
Most viszont azért voltak azért bravúriai.
Most azért voltak olyanok, amik, hogyha bemennek, akkor sem borítottuk volna oda, hogy kapusiba, és akkor korábban előtt volna ez a párharc, kifejezetten jó meccse volt Neuernek, de ezúttal például a Paris Saint-Germain kontrái sem voltak annyira élesek szerintem, nem hát tudták úgy befejezni.
Eleve az átmenetek nem voltak olyan gyorsak. Így tehát van. Az első meccsnek az volt a szépsége, hogy gyakorlatilag legalább 4-5 olyan jelentős helyzet volt, amit nem is tudott a televízió ismételni, tudott két támadással
később. Hiszen olyan volt a tempó.
Mert három passzal később az ellenfél 16-osán volt helyzet. Én őszintén nem néztem meg nem is vagyok feltétlenül hívva az XG mutatónak, de azért el tudom képzelni, hogy a két meccs között hatalmas lényegi különbségek kellenek, hogy legyenek.
A Paris Saint-Germain egyébként, én megnéztem, a Paris Saint-Germain közel jár ezen a mérkőzésen ahhoz a számhoz, amit az első meccsen hoztak. Ugye ott megbeszéltük, hogy gyakorlatilag minden helyzetüket berúgták. A Bayern München viszont 3-as XG fölé jutott az első mérkőzésen, most épp, hogy elért az egyeset. Tehát, hogy ott azért jóval nagyobb különbség van.
Ezen múlt
gyakorlatilag, meg a meccs is azért volt kevésbé gyors, vagy lüktető, és azért volt a kevésbé gyors ellentámadások, mert 1-0-nál összesítésben már két gólos előnél azért a PSG rá ülhetett erre az eredményre.
Gyakorlatilag a meccs teljes egészét nyugalomban futballozhatta le, magyarul zártan.
És hát Kvaratskheliát meg olyan szempontból is emeljük ki.
Azon emeljük, kívül, szerettem volna arról beszélünk, mert valami elképesztő, hogy tegnap is mit nyújtott.
Hogy mit csinált mondjuk Upamecanóval szemben, ott a gólnál is, meg utána is a következő pár akcióban, tehát gyakorlatilag azt, amit szeretett volna, meg amit egyébként védekezésben hozzátett a meccsnek a második felében. Egyrészt labdákat szerzett a saját tér felén, ami nagyon fontosak voltak, és utána megnyugtatta a labdát, magánál tartotta. Olyan cselekkel jött ki abból, és ott már nem akart ő indítani, nem akarta Dujét kiugratni, nem akarta Dembélét. Ott már inkább az volt a célja neki is, hogy szépen a cseleivel megtartja a labdát, a csapat addig fölér, és
teljen múljon az idő,
és megtartják egy kicsit a labdát. Ebben meg ez a középpálya, ami a Paris Saint-Germainnél van, tehát Warren Zaire Emery most jobb hátvédet játszott, de így gyakorlatilag négy olyan középpályás volt a pályán, mint Fabian Ruiz, Zsó, Neves, Vitinha, Zaire Emery, tehát tőlük elvenni a labdát, még egy olyan csapatnak is, mint a Bayern, nem egyszerű dolog.
Hát igen, és nagyon érdekesen végül is, amikor megnéztük, vagy meghallgattam a két szakember elemzését, arra is érdemes egy picit kitérni. Nagyon érdekes volt, hogy a Párizsra kapcsolatosan volt egy olyan megítélése sokaknak, hogy ez nem az a Párizs, amelyik tavaly BL-t nyert. És aztán, ahogy Luis Enrique haladt előre ebben a ugye BL szezonban, ő azt mondta, végig azt mondta, hogy de igen, ez a potenciál, ez bennünk van, csak kevesen hiszik
teljesen
el.
Teljesen ugyanaz a Párizs.
Tehát nyilvánvalóan, hanem hogy élességben, egyebekben, tehát ez a csapat most, és azt mi magunk is többször elmondtuk, hogy amelyik ezt a párharcot nyerheti, gondolok itt ugye Bayern München, Paris Saint-Germain párharca, az nagy valószínűséggel megnyerheti majd a BL-t is, bár ehhez még majd azért a másik meccset is szeretném egy kicsit kielemeznénk, de ez a mostani Párizs szinte mondhatjuk, hogy akár a tavalyi döntős formájánál is jobb formában lehet?
Hát nem is jobb, mert nem nagyon
van. Mondjuk
azt a szintet stabilan hozza Európa legjobb csapatai ellen. Tehát azért ne felejtsük el, tavaly, mondjuk idén is, de tavaly azért dadogott az alapszakaszban, és de ennek semmi nyoma nem maradt tavaszra. Mindjárt kiverte a Liverpoolt, nagyon-nagyon szoros, már az eredményt tekintve szoros párhazba, de valójában lefociszta a Liverpoolt. Az első meccsen lefociszta a Liverpoolt, és a másodikban sem volt nála gyengébb.
Hát és nyert is, és a másodikon.
Igen, a másodikat nyerte meg, és végül 11-esekkel jutott tovább. Így utólag már az volt a fordulópontja annak az idénynek, mert onnantól aztán ember nem volt, aki megállt volna a PSG előtt, és hát most valószínű, ha visszanézünk majd erre az idényre, akkor nyilvánvaló, hogy ez a párharc az, ami itt most nem a Liverpool elleni párharc, mert az most teljesen sima volt, hanem ez a Bayern elleni párharc az, amit majd azt fogjuk mondani, hogy ott dőlt el. Na de hát ettől még ezt a döntőt meg kell nyerni. Nyilván lesz arra is egy meccsterve Luis Enriquének, ami tökéletesen más lesz, mint a Bayern elleni, mert azzal a meccstervel, pont hogy azzal a meccstervel áll föl, mint most, azzal veszélyt hoz a saját fejére, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd ott mit fog csinálni a PSG. Bármit, ha ez egy két meccses párharc lenne, akkor biztos lennék abban, hogy a Paris Saint-Germain nyerte a BL-t, tehát mondjuk egy 30 évvel ezelőtti UEFA kupa döntőt játszanának, akkor biztos vagyok benne, hogy a Paris Saint-Germain a kupa győztes, ez a BL-ben ez is sose jelenthető ki. Nagyon, az a ritka, ami tavaly történt, hogy egy teljesen elfáradt, megfásult, kizsigerelt Internek rúg egy ötöst, ilyen BL döntő nincs, tehát ez
ritka.
Pont a Bayern kapcsán beszéltünk arról, hogy a Bayern a BL korszakban háromszor tudott nyerni, mindhárom Bayern korszakos Bayern volt, mindhárom Bayern szétalázta a mezőnyt a döntőig, és mindhárom kínnal keserve nyerte meg a döntőjét. Úgyhogy döntőt nyerni, egy meccses döntőt nyerni, bárkivel hoz össze a sors, mert bárki van ott a döntőbe, az már mentálisan erős, hiszen ő is végig megjárta a hadakutyát, és oda kellett jutnia.
És most egy fölfelé vonuló pályán mozgó Arzenállal alá fog találkozni, ugye attól függetlenül, hogy egy időben azt gondoltuk, hogy kimerült és elfogyott, és elfogytak akár a stratégiai, akár az erőtartalékok ebből a csapatból, de még mielőtt a döntő esélyről beszélgetnénk, látsz-e abban rációt, ami például itt a tegnapi sportkörben így fejtegetésként még a mérkőzés előtt elhangzott, hogy igazából azért Luis Enrique és Vincent Kompany közötti tapasztalatkülönbség lehet majd ennek a meccsnek a döntő tényezője, és ez megvalósult-e?
Én egyébként nem feltétlen gondolnám, hogy ez volt a döntő. Nagyon jól jött ki az Enriquének, és erről már beszéltünk, hogy rögtön az elején vezetést szereztek, mert biztos, hogy készült egy olyan szenárióval, amiben ez a Paris Saint-Germain végig tudja úgy védekezni a meccset, hogy közben legyen ereje a kontrákra.
Hiszen ugye egy gólos előnnyel érkeztek. Tehát
már eleve volt egy előnyük, és így már kettővel vezettek ezen a ponton. Pontosan bízik, meg pontosan tudja a csapatának az összes erősségét, és ha most erre a témára is visszatérünk, ilyen szempontból tényleg ugyanaz a két idény a Paris Saint-Germainnél. Egyszer ősszel, vagy mind a kétszer ősszel teljesítettek gyengébben, de ez formaidőzítés
szimplán. Ezt akarom mondani, hogy minden nagy ezt akarja, lenne. Nem? Ezt mindig igazából ugye a Real Madrid-dal kapcsolatosan mondtuk mindig, hogy ők tudták azt, hogy hogy kell tavaszra formával lendülni.
És hát most amikor tudták. Amikor ez, tudták. Ők se tudták mindig.
Hát, és ezt most Enrique hozza a Paris Saint-Germainnél. De azt se felejtsük, hogy a harmadik idénye Enriquének a PSG-nél, mert egyébként 2 évvel ezelőtt is, tehát 3 szezonnal megelőzően is elődöntőig jutottak, ahol a Dortmund ellen 7 kapufát rúgtak a visszavágón, lehet túlzok, de 5-öt biztos. Tehát,
azt hiszem Mbappé 4-et.
Igen, tehát hogy ott is ennyire voltak attól, hogy döntőbe jussanak, azóta 2 döntő egymás után, és hát ők lehetnek a Real Madrid után az első csapat, akik a bajnokok ligájában dupláznak, hogy címet védenek.
Az persze sose fog már kiderülni, ha csak Luis Enrique nem meséli valahol el. Az arra kíváncsi lettem volna, hogy ha a Bayern szerez gólt, nem pont a második, harmadik percben, de mondjuk bármikor a meccs elején, akkor arra milyen játékkal, mi volt a terv arra, hogyan reagált volna.
Több gólt láttunk volna.
Hát az biztos, akkor lett volna az a 3,5-4,5 gól felett, tuti. Igen. Akkor kezdett volna emlékeztetni az első meccsre a meccsképe, de ugye ezt megnéztem volna, hogy igen, ha így alakult, de nem így alakult, és mondjuk nem. Emiatt ezt ne róljuk fel, főleg ne a PSG-nek. Ezt maximum a Bayernnak róhatjuk fel, de most a PSG-ről van szó.
Hát azért nagy vesztese csak van ennek, ugye tudjuk, hogy a harmadik percben De Bruyne lúgott egyet, és a 91-ben pedig Harry Kane, akiről múltkor nagyon sokat beszéltünk. Emberem kimondani, megint egy kicsit itt van a Harry Kane féle szerencsétlen faktor, vagy ez teljesen más?
Hát most nem egy döntőt vesztett. Csak az elődöntőt. Ha Harry Kane mércében nézzük, akkor még ott van egy német kupa döntő. Először nyerhet 2 trófát egy idényen belül, ugye a bajnoki cím már megvan. Nyilván ő sem így fogja ezt föl, hanem csalódott. De azért Kompanyt ilyen szempontból kiemelném Kane mellett, mert ahogy nyilatkozott a mérkőzést követően, meg az összes játékos, Kimik is, őt is idevehetjük, egy percig sem látszott az a Bayern München, hogy csalódottak, pedig egy elképesztő idény végén végül nem tudnak döntőbe jutni, de mindenki úgy volt vele a nyilatkozataiban, hogy jövőre újra megpróbálja.
Bocs, hogy közbevetem, az viszont elvitathatatlan, hogy a Bayern szintet lépett idén, és ezt Münchenbe tudják most, független attól, hogy egy Paris Saint-Germain-en elvesztettek éles, abszolút kétesélyes párharcot, de azt ők is tudják, hogy erre a 2025-26-os idényre erre lehet építeni jövőre, és hogy jövőre is a BL egyik legnagyobb esélyese a Bayern lesz, az teljesen biztos. Nyilván itt az se baj, hogyha van kispad, meg az se baj, hogyha nincs ennyi sérült, mert azért most volt az is, erre az évre nagyon sok sérülés is kijutott a Bayernnek, pont például Olisz és Kén nem, de egyébként a csapat meghatározó emberei közül mindenek előtt Musziala, de Davis, de Neuer is, tehát a meghatározó emberek közül nagyon sokan voltak sérültek, ha végig tudnak vinni egy évet úgy, mondjuk nem pusztulnak bele a világbajnokságba a játékosok, már aki ott lesz közülük,
hát igen,
és utána végig tudnak vinni normálisan egy évet, akkor ezt a Bayern nehéz megállítani, tehát jövőre is be fognak jelentkezni.
No, hát azért majd a döntő másik résztvevőjéről, az Arzenáról is beszélünk egy kicsit, sőt azért az Atletiről is, mert azt gondolom megérdemlik, hogy az másik elődöntő összecsapásról is beszélünk egy kicsikét, jönnek a hírek, és utána folytatjuk az urakkal.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Fiskó a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Labdarúgó Európa Ligában és a Konferencia Ligában is az elődöntők visszavágóit játsszák ma. Olaszországban tárgyalt Magyar Péter leendő miniszterelnök, marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Udvardi Panna számára befejeződött a római salakpályás tenisztorna, mivel a második fordulóban 6-4-6-2-re kikapott a belga Elise Mertens-től. Ugyanezen a versenyen Gál Fidalma már az első körben búcsúzott, és a nyitóforduló jelentette a végállomást Marozsán Fábiánnak is. Kucsovics Márton mérkőzése tegnap félbeszakadt a horvát Dino Prismiccsel. A találkozó ma folytatódott és jelenleg is tart. A címvédő Paris Saint-Germain játssza az Arzenállal a labdarúgó bajnokok ligája május 30-ai budapesti fináléját, miután az elődöntő visszavágóján 1-1-es döntetlent ért el az Allianz Arénában, a Bayern Münchennel szemben. Ousmane Dembélé már a harmadik percben vezetést szerzett a francia együttesnek, amit a bajorok Harry Kane révén csak a 94. percben tudtak kiegyenlíteni, így 6-5-ös összesítéssel alul maradtak a párharcban. Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a negyeddöntő visszavágóján óriási csatában 31-30-ra kikapott a Füksze Berlin vendégeként, és mivel a hazai összecsapáson a veszprémiek győztek egy góllal, következett a 7 méteres párbaj, amelyben a német csapat bizonyult jobbnak, és készülhet a kölni 4-es döntőre. Ma este 3:45-től másik BL negyeddöntős együttesünk, a Szeged Magdeburgban próbálja meg ledolgozni az itthon szerzett 7 gólos hátrányát.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Budapesti látogatásra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az egészségügyi világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig 3-an haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, közölte a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájt. Az interneten elérhetővé váltak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. Holnap választják meg a Balatonfagyiát. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyaghasználat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. A verseny színvonalát jelzi az is, hogy az utóbbi években már külföldi versenyeken is komoly eredményeket értek el a balatoni fagylalt készítők.
Közlekedés.
Az M1-esen a főváros felé Tatabányi és az M0-es között a terelésben továbbra is torlódnak a járművek, jelentős menetidő növekedéssel számoljanak. Aztán az M0-áson a Megyeri hídon a 73-as kilométernél az M3-as felé vezető oldalon baleset történt. A belső sávot lezárták, több kilométeres itt is a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Leginkább keleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A zivatarzónákban viharos lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A hőmérséklet délután 19 és 24, késő este 12 és 18 fok között alakul. Holnap napközben főként keleten lehet záporokra számítani, majd estére visszatér a szárazabb időjárás.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 37 perc van, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztó Zsuzsa, és Cselőtei Márkkal, valamint Elpap Istvánnal folytatjuk a labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágóinak elemzését, és elég hosszasan, és persze volt is mit kibeszélni. Talán a szezon két legbomba erősebb csapatáról, a Paris Saint-Germainről és a Bayern Münchenről. Ugye a másik ágat egy picit, hát azt nem azt mondom, hogy lekicsinylően értékeltük, és nyilvánvalóan ez nem is igaz annak fényében, különösképpen, amit az Arsenal produkált az elmúlt hetekben, de ha arra gondolok, hogy egy-két héttel ezelőtt még legalább 4-5 külföldi szakújságíróval elemeztettem, hogy fog kinézni a budapesti BL döntő, és egy a német újságíró kivételével, aki azt mondta, hogy ő nem akar a Bayernre túl nagy nyomást helyezni, tehát ő nem tett a Bayernre semmilyen szinten, ő azt mondta, szerintem a PSG fog tovább jutni. Mindenki azt mondta, hogy nagy valószínűséggel Atletico Bayern München döntőt láthatunk majd Budapesten. Na, hát pont az ellenkezője vált valóra. A másik ágon mennyire volt ez valószínű, hogy az Arsenal elkap egy fölfelé ívelő, nem is tudom, lendületet ahhoz képest, ahol jártok, akár a Premier League-et is ideértve már.
A végére tényleg több szakértő tartotta, úgyhogy tovább menni az Atletico, de egy picit én úgy érzem, hogy ebben benne volt az is, hogy jobban szerették volna az emberek, hogyha az Atletico játszik. Összességében, hogyha megnézik ezt a párharcot, egyértelmű volt szerintem végig az Arsenal az esélyesebb csapat. Összességében sokkal konzisztensebb szezonjuk van, látjuk, hogy hogyan teljesítenek a Premier League-ben, még mindig bajnoki harcban vannak a bajnoki címért, sőt, most jobban
állnak, mint egy-két hete.
Igen, most igazából újra, igen, nagyobb az esélyük arra, hogy ezt is hódítják.
Az Atletico Madrid pedig a negyedik legjobb csapat a spanyol bajnokságban, ha az egész idént figyelembe veszük, akkor ez abszolút így van. Vannak olyan fegyverei az Atletico Madridnak, amik veszélyesek ilyen csapatokra, láttuk, hogy a Barcelonát például sikerült kiejteniük. Az Arsenal kapcsán azt hiszem nagyon fontos leszögezni, és akkor egy ilyen statisztikával nyitok itt, ami meglehetősen egyszerűen megmutatja, hogy mennyire erős ez a csapat egyébként. Összesen 6 kapott góljuk van ebben a bajnokok ligája idényben. Ebből 2-t a Kajra...
A Bayernnak ennyi van az elődöntő.
De ebből 2-t a Kajra támatító kapott az Arsenal. Egy olyan meccsen, amikor már minden eldőlt, és gyakorlatilag mindegy volt. Tehát 4 olyan kapott gólja van az egész BL szezonban ennek a csapatnak, amikor úgy kellett is figyelni.
Azt jól mondod egyébként, mert ilyen szemben valószínűleg nem figyeltük ezt a csapatot. Pedig ez, amit mondasz, ez egy nagyon beszédes statisztika nyilván a csapat védekezéséről.
És pont ezért, tehát például amit az Inter kapcsán itt felhoztunk, a PSG Inter kapcsán, ez a csapat nem tud, nem is fog, meg nem is tud 5 gólt kapni egy mérkőzésen. Évek óta szerintem az Arsenalnak van a legjobb védelme, és nem is az egyik, nem is teszem oda ezt a kifejezést, a legjobb védelme Európában, ami a szurkolók, akár a szakértők, újságírók számára, de tényleg főleg a drukkereknek nem egy szimpatikus játék. Azért nem jó azt nézni, amikor egy csapat folyamatosan arra megy rá, hogy kerülje a kockázatot, esetleg a pontrugásokkal nyerjen meg egy-egy meccset, tördelje a játékot, ha úgy van, és egy nullákkal, meg kettő nullákkal, meg kettő egyekkel behúzzon egy-egy mérkőzést, viszont hatékony. És hogyha megnézzük egy nagyon picit már a döntőre is rátérve, hogy tavaly mi volt a BL elődöntő, ugye a Paris Saint-Germain Arsenal, két olyan meccset láttunk, ahol a PSG ugyanazt megcsinálta, mint most a Bayernen, a harmadik percben vezetett az elődöntő első meccsén, onnantól végigvezetett a párharcban, de az Arsenalnak kellett menni az eredmény után, és jóval több helyzetük, lövésük, XG-jük volt. Most nem tudom, hogy a döntőben ez mennyire fog egy meccsen megvalósulni, az biztos, hogy ez egy nagyon stabil csapat Arteta irányítása alatt, és hogyha nem is mindig jó nézni őket, megérdemeltem vannak ott a döntőben.
Igen, de ugye bíztunk egy Diego Simeone faktorban, most nem úgy mondom, hogy bíztunk, de azt gondoltuk, hogy az lehet egy olyan extra, ami az Atleti mellett szólhat bármilyen esetben. Ez most nem volt elég Arteta. Valószínűleg jobban hát gondolta végig a feladatokat.
Úgy bíztunk, hogy most hétfőn én voltam az egyetlen, aki az Arsenalt mondta, ja. Hogy döntős lesz.
Te nem bíztál.
Más kérdés, hogy én a Bayernt. Tehát teli találata senkinek se lett.
Tessék.
De én inkább annyiban megfolytálom a dolgot, most nem a Simeone, hanem az Arsenal felé, hogy ha az Arsenal a Premier League-ben képes nem feladni ezt a játékát egy Premier League középcsapat ellen, akkor mit várhatunk a május 30-ai BL döntőtől, ha valahol nem fogja feladni az egyébként a teljesen működő, végletekig kigyakorolt, megszokott, rutinból működő, egymáshoz közel futballozva, végig koncentráló, alapvetően védekező játékát, az biztos, hogy a PSG ellen lesz. Nem lesz, nagyon-nagyon nem lesz könnyű dolga a PSG-nek. Hát természetesen a harmadik percben Kvaratskhelia elfut, és beadja, és Dembélé berúgja.
Úgy, ahogy tegnap,
de azért, igen, de azért ez nem potyog le az égből minden meccsen, nem beszél valahogy az Arsenal.
Neked nyilván készülni fognak, pont egy ilyen gyors közésre.
Arsenal nem az ellenfél ötösön védekezik, mind a Bayern. Tudom, hogy nem, de kis túlzással, hanem ott az is ki van számolva centire, hogy hol van meghúzva, még támadásban is hol van a leghátsó vonalad, úgyhogy ebbe a gödörbe az Arsenal nem fog belelépni, mint amiben a Bayern belelépett. Ettől még lehet, hogy a PSG nyer, mert a PSG fantasztikus csapat, de nagyon-nagyon nehéz dolga lesz az Arsenal ellen. Engem egyébként, én biztos, hogy nem mondanék ilyen 75-25, meg ilyeneket mondanak a döntőre, egyáltalán nem, mondjuk 55-45, de mondjuk a PSG, én is azt mondom, hogy a PSG az esélyesebb, de nem lepne meg, ha az Arsenal nyerne.
Ha már egyébként, hogy kiemelted ezt a patika mérlegen kiszámolt és jól működő rendszerét az Arsenalnak, nyilvánvalóan ez egy Arteta-i mestermunka bizonyos szempontból, és akárhogyha őt említjük, ugye Simeone-ről sokat szoktunk beszélni, mert valamilyen szinten nyilván egyéniségként ki is lóg a mostani edzőgenerációból, de ugye az elmúlt műsorban is azért Luis Enrique egyre növekvő edzői nagyságát is szóba hoztuk, és ugye itt van Vincent Kompany, aki pedig egy új generációs szakember, és egyébként nekem nagyon tetszett, amit ti is az előbb emlegetetek, az végül is az a pozitív hatás, amiben nem azt érzékeltet, hogy ezután, a vereség után ő bármilyen szinten temetni a csapatát, jó, nyilvánvalóan van már egy bajnoki címük, ugye még lehet egy kupa is, szóval, hogy ha ezt a négy mestert nézzük, akkor van egy olyan edzőgeneráció, aki ezt a Ancelotti féle és egyéb generációt kezdi tulajdonképpen szakmailag beérni, és
azon már túl vagyunk.
De ugye saját jogán ezek a nevek lesznek valóban a legnagyobbjai a kornak, vagy már azok is?
Abszolút, úgy gondolom, és akkor még nem beszéltünk olyanokról, mint például Xabi Alonso, aki szintén most próbálgatja a szárnyait, vagy Cesc Fabregas, aki a Como-val tesz éppen csodát Olaszországban is.
Gyorsan tegyük hozzá, hogy Xabi Alonso, Cesc Fabregas és a két BL döntős edzője is spanyol.
Így van, a legtöbb ilyen edző
az a PSG is spanyol, az Arsenal is spanyol, és az említett urak is spanyolok. Csak spanyol csapat nincs a BL döntőben.
És egyébként ha Enriquét ide soroltuk, és akkor már ide hozzáteszem az egyik legizgalmasabb történetet, amit már így a döntő előtt fel lehet festeni. Ugye 55 éves Luis Enrique, 44 Arteta, azért van köztük 11 év korkülönbség, és Enrique a meccs után mondta, hogy Mikel Ito Arteta, ő így hivatkozott rá, hogy egyébként jó ismerősök egymással, sőt, régebben voltak csapattársak is, én ezzel nagyon meglepődtem, hogy mikor lehettek volna ők, sőt, ő úgy mondta, hogy gyerekként futballoztak együtt, ami főleg meglepett 11 év korkülönbség, úgyhogy megnéztem, konkrétan nem játszottak felnőttként egymás ellen, de 1997-ben, amikor éppen 18 évesen Arteta oda került a Barca akadémiájára, akkor ott futballozott az akkor 26 éves Luis Enrique a Barcánál, és akkor találkoztak. Az edzőközpontban találkoztak párszor. Külön érdekes, hogy Arteta onnan egyébként a Barca akadémiáról a Paris Saint-Germain szerződött, és ott lett belőle profi futballista. Úgyhogy ilyen szabad ismeri egymást a két edző. De tényleg, hogyha így körülnézünk most az edzőpiacon, hogy ezt így nevezzük, jelentős túlnyomó része a kiváló edzőknek tényleg spanyol. Tehát ott van Andoni Iraola, aki most ugye a Bournemouth-tól megy valószínűleg majd egy top csapat, az akár a Chelsea-hez. Ott van Unai Emery, aki megint Európa Ligát nyerhet esetlegesen az Aston Villával, a már említett edzők, tehát azért van egy ilyen, és Pep Guardiolát akkor ki sem emeltem, van egy ilyen erős spanyol ráhatása a jelenlegi csúcsfutballra, ami nem baj.
Az egykori nagyszerű spanyol játékosok beértek edzőként is bizonyos szempontból. Nem azt mondom, hogy ők játékosként kiemelkedők voltak, de nyilván abból az iskolából jönnek, ami ezt tudja.
Én meg azt mondom, hogy nem a spanyol első vonal ért be edzőként, tehát nem a futballista első vonal, mert nem Xavi vagy Iniesta ér el olyan edzői sikereket, hanem az egyel mögött.
Alonso, Fabregas, de egyel mögöttük valóban.
Igen. És Fabregas azért még nem, tehát még az, nem. Azt még azért várjuk. Valóban ott van a marsalbot a kezébe. Izgalmas lesz nekem, meg az jut eszembe erről az Arsenalról, hogy a Wenger-féle Arsenal, amely korszakos csapat volt Angliába, és az a Wenger-féle Arsenal, az a szép futball, az Angliában egyébként annyira nem jellemző, gyönyörű, szép, technikás, gyors, penge futballnak volt a veretlenül bajnok, meg amit akartok, Thierry Henry-val, Dennis Bergkamp-pal, Pirezzel, fantasztikus futballistákkal, Vieira-val, és ez a mostani Arsenal, ez mindent játszik, csak azt nem, de az Arsenal az összesen egy BL döntőbe tudta magát beverekedni.
És azt sem nyerte meg, és pedig micsoda személyiségek voltak.
Úgy nem nyerte meg, mondjuk, hogy nagyjából ember általánban játszotta a meccsnek a háromnegyedét, meg az mégiscsak a Rijkaard-féle Barcelona ellen játszotta, tehát a Ronaldinho-féle Barcelona ellen játszotta, de ez az egyetlen eset, hogy ott egyáltalán eljutott. A régi Arsenalok közül meg egy se jutott el a döntőig, tehát az ennek a klubnak, amely egyébként egy hatalmas múltú top angol klub, egy darab back BL döntője van, ez az ominózus 2006-os.
És hát azt most csinálták meg először.
Most csinálták meg először,
hogy kétszer jutottak egymás után elődöntőbe, ebből most így a finális összejött.
Az kell a döntőhöz.
Igen, Arteta kapcsán én azért szeretném kiemelni pozitív értelmében, hogy ő egy őrült. Tehát, hogy bármit lehet róla mondani, lehet, hogy nem játszott a csapataival olyan szép futballt, mint amilyet egyébként elvárnának tőle a szurkolók, de egyébként mindent megtesz, amit ő megtehet edzőként. Tehát az, hogy ugye Guardiolától tanult, és ezért látszik a játékán azok a jegyek, amiket onnan még a Manchester City-ből szedett. Azon kívül viszont az, hogy ráfekszik ennyire a pontrugásokra, az, hogy egyébként kutyát fogad a csapat mellé, hogy ezzel növelje az összhangot. Volt olyan, hogy rablót hívott a csapathoz, és ellopta a játékosok telefonjait, hogy lássa, hogy hogyan oldanak meg ilyen szituációkat. Profi szörfedzőt hívott hozzá, hogy az egyensúly gyakorolják. Tehát, hogy ezeket mind ő találja ki,
A kutyát ismertem.
Kutyát és rablót is szerzett.
Már nem a kutyát magát.
Akkor egy pandúrt hív,
mindent kitalál, és állítólag a The Athleticnek értesülésének lehet hinni, akkor állítólag mindent illag az ő fejéből pattan ki.
Bár készül Budapestre is, valami turpissággal.
Egyébként még egy picit valóban elemelve a dolgokat, hogy ha azt nézzük, hogy ugye sokat dicsérjük a Luis Enrique féle, most már nyilván 3 szezon óta, de 2 szezon óta pedig egészen parádés. Mindig használjuk ezt a jelzőt, sztártalanított Paris Saint-Germain, amiben persze azért időközben ezek a játékosok szerintem azzá válnak, tehát akármennyire is, ugye, mit tudom, ha nem is Mbappé-i dolgokról beszélünk, mert ez most egy külön sztori. Illetve itt van ez az Arsenal, amelyiket, ugye, ha összehasonlítjuk az imént említettel, ugye 2006-os volt talán a szem az, ugye, amelyik szintén BL döntőbe került, és hát említetted ezeket az egészen elképesztő személyiségeket. Tehát, hogy valamilyen trendnek tekinthető az, hogy ezek a nem annyira elképesztő egyéniségekkel teli, de nagyon szigorúan edzői utasításokat betartó, fegyelmezett, megbillenthetetlen csapatok lesznek-e Európa legeredményesebbjei szemben azzal a korszakkal, amit láttunk ugye a Barcelona, Real Madrid nagy egyéniségei által
egyet fémjelzettem. Egyet hadd vesek közben egész röviden ehhez, hogy azért a regnáló aranylabdást Ousmane Dembélének hívják. A PSG-be játszik.
Igen.
Ousmane Dembélé úgy indult, hogy belőle egy olyan szerű sztár lehet, mint mondjuk egy ilyen Neymarnak a gepárd változata ilyennek indult. Most ehhez képest ez az ember, ez védekezik. Ez mert már csak az ismerkőmben nem játszana szerintem Luis Enrique-nél. Amit Neymar és soha sem tett meg, Mbappé se nagyon, Messi se nagyon.
De azért rugolt is, tehát úgy védekezik, hogy azért rugolt,
persze,
mondjuk
tehát,
a harmadik percben.
Egy Dembélé, ráadásul a személyisége is olyan, mert emlékszem még milyen volt Dortmundban, meg aztán Barcelonában, Dembélében simán benne volt, hogy egy ilyen linké válik a pályán, amúgy is többet volt sérült, mint egészséges. Ehhez képest ebből az emberből tudott egy ilyen szinten csapatembert faragni Luis Enrique, úgyhogy le a kalappal előtte.
Le a kalappal előtte, de összességében tényleg erre megyünk, és ez nem biztos, hogy a szurkolóknak világszerte kedves, vagy tetszik így összességében, mert
hiszen
kevésbé
mégis
látványos.
Csak mégiscsak azért a nagy egyéniségekért töltik meg.
Így van, és ott van Kvaratskhelia, tehát azért azt nem mondhatjuk, hogy robotikus, amit művelt ezen az oda-visszavágón, hogy minden labdát visszapasszolt volna, ugyanúgy megcsinálta az egy-egyeket, ott van Olisze, tehát azért megmaradtak azok az egyéniségek, akik hozzák nekünk a cseleket. De mondjuk az nem biztos, hogy amit Barcelonában is 18 éves még mindig ne tegyük rá a súlyt, hogy két év után nem jutott a BL döntőbe, de nem biztos, hogy hosszú távon mondjuk az lesz kifizetődő, amit Lamine Yamal csinál a Barcelonában, hogy egy meccsen megpróbál húst cselt, meg elveszít 25 labdát, és egyébként nem fut vissza védekezni, amikor labdát veszít a csapata. Vagy látjuk Kylian Mbappé esetét a Real Madridban, aki oda ment BL-t nyerni, azóta a PSG, ahonnan eljött, két BL döntőbe jutott, abból egyet már megnyert, egyet meg még megnyerhet. Azok a játékosok, akik egyáltalán nem tesznek védekezésben bele a támadósorból, azoknak egyre inkább kongatják a vészharangokat.
Szóval, hogy ezt mondhatjuk egy trendnek bizonyos szempontból, hogy ebben mindenképpen van egy változás.
És már egy ilyen se nagyon bír el egy csapat, tehát hármat aztán végképpen.
Maximál, tehát legfeljebb egyet, és a Real Madrid is ezzel szenved most, hogy Vinicius sem szeretne védekezni, ketten vannak, legfeljebb egyet. Amikor valaki, mint Mbappé egyébként 40 gólt rúg egy szezonban, akkor még talán...
Tehát annyira totális lett a futball, hogy egyszerűen ezeknek, akik régen el voltak azzal, hogy elő voltak, és csak támadtak, és belehaltak a gyönyörűségbe, és most át kell venni ezek szerint, ugye ilyen mesterek irányítási alatt azt a szerepet is, hogy ha védekezni kell, akkor védekezni is kell.
De ez fordítva is igaz. Tehát kevésbé látványos, de most már egy belső védőtől sem fér bele, hogy csak szerelni tudjon, hanem előre úgy kell passzolnia, hogy akár vonalakat tudjon áttörni vele, és kulcspaszt adjon a támadó harmadba. Egy szélsővédőnek pedig fel kell érni a támadósorba, és adott esetben be kell tudnia fejezni. Tehát kicsit arra fele megyünk, hogy a posztok így tűnnek el, és mind a 11 játékosra egy picit ugyanaz az elvárás.
Ez mégiscsak a totális futballnak, igen. Ugye a most modern 2026-os arca. Na, hátralévő pár percben még egy picit beszéljünk a másik két ligáról, ami természetesen fontos. Ugye az Európa Ligában Freiburg-Braga mérkőzés, ugye ne felejtsük, hogy ez az a Portugál Braga, amelyik a Ferencvárost ejtette ki korábban, és aztán van egy Aston Villa Nottingham Forest összecsapásunk, egyébként ezt ma 21 órát az M4 Sporton nézhetik, de hát ugye természetesen itt a Nemzeti Sport Rádióban is az élő közvetítést hallgathatják majd. És ugye van egy konferencia liga, Crystal Palace Shakhtar Donetsk összecsapás, egy Strasbourg Rayo Vallecano mérkőzés, és igazából azon túlmenő, hogy nyilván mindenképpen érdekes, hogy a második és a harmadik számú ligában hogy alakul ezeknek az összecsapásoknak a sorsa. Van ennél egy fontosabb kérdés, az pedig az, ugye, hogy mivel a Bayern és az Atletico is kiesett a BL-ből, ugye a Freiburg és a Rayo Vallecano szereplésén múlhat az, hogy melyik lesz az az ország, ahol öt BL
Anglia mellett,
így van, ugye öt csapatot indíthat majd a bajnokok ligájában. Tehát a német lehet-e ez, vagy a spanyol? Ezt most nem tudom, hogy látjátok.
Ezt most én át fogom adni a szót Márknak, mert ugyanezt én sugaltam, hogy vessük fel, viszont már meg is nézte pontosan, mert itt
mindenféle fajta számítások
vannak. Mérlegen kell a pontszerzéseket, melyik kupában ki mire viszi. A spanyolok előnybe voltak az előző kör után, ugye most a Bayern döntetlenezett, az Atlético kikapott egy picit, de mind a kettő kiesett. Ha a Bayern nyert volna és BL döntős, akkor merőben nyilván más lenne a helyzet, mint ahogy akkor is az Atlético. Na, így viszont a Freiburgon és a Rayon múlik.
Én szeretném az UEFA-nak megköszönni, hogy ez a mókás matematikai feladattal elláttak minket az egész idényre, de tényleg egyébként ad egy ilyen kis pluszt, hogy ezt már úgy Vannak erre specializálódott oldalak, ahol egész idényben lehet követni, hogy éppen hogy állnak a csapatok. Angliánál egy percig nem volt kérdés, hogy ebből meg lesznek. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy ha a Freiburg nem jut be a döntőbe, akkor bármi történik a két meccsen, akkor automatikusan a spanyoloké az ötödik hely, tehát a bajnokok ligája. Hogyha a Rayo Vallecano megnyeri a mérkőzését a Strasbourg ellen idegenben is, akkor is a spanyoloké a pozíció, attól függetlenül, hogy a Freiburg tovább jut-e vagy sem. És akkor viszont a németek vannak már most nyerő helyzetben, hogyha a Rayo kiesik, a Freiburg pedig ott lesz a döntőben, úgyhogy ezt most így nem tudom, mennyire lehetett...
Hát magyarul mindenképp eldől ma.
Nem dől el mindenképp
ma. Amikor nem dől el?
Mert hogyha a Rayo tovább jut, de úgyhogy nem nyer, és ja, a Freiburg is tovább jut, akkor még a döntőre marad
és,
egy...
Igen, és akkor még jön...
Mert egyébként a Rayo Vallecanónak ugye 1-0-ás előnye van a Strasbourg szemben.
És akkor most jön majd még az, hogy már megint könnyen lehet, hogy 6 angol lesz a BL-ben. Ehhez ugye az kell, hogy az Aston Villa vagy a Nottingham megnyerje az Európa Ligát, úgyhogy az Aston Villa nincs az első 5-be
az angol. Ott van, pont az 5.
Tudom, de ha nincs ott, akkor tudnak lenni 6-an. Vagy ilyenkor átszáll az ő helye a 6-ra. Jó, átszál. Akkor semmi, akkor nem szóltam semmi. Igen. Tehát az Aston Villa vagy a Nottingham nyeri, akkor a Nottinghamnél végképp, akkor 6-an lesznek. De ez így volt idén is, mert ugye a Tottenham az Európa Liga címvédőként volt ott.
És amúgy egyébként, ha már ezeket a csapatokat szóba hoztuk, érdemes egy pár mondatot mondani. Milyen ezeknek a színvonala? Mennyire érdemes úgy odafigyelnünk, hogy hát az egyik ugye egy egykori ÖFA-kupa sorozat, a másik egy talán kek, nem is tudom, minek nevezhetjük, nyilván nem egészen, de hogy azért ennek
ott célja. És akkor még már nem bírom magamba tartani, ugye a németeknél is lehet 5, ha a Freiburg megnyeri az Európa Ligát.
Így van.
Tehát, ja, akkor igen.
Is induló.
Tehát azért még lehet ott induló, mert igen. A Freiburg amúgy egyáltalán nincsen BL induló helyen, tehát ő épp, hogy Európa Liga induló lenne, ha nem nyeri meg.
Igen.
Szóval, visszatérve a színvonalra, nagyon furcsa azért azok után, az évek után ezt figyelni szerintem, amikor a bajnokok ligájából még kiestek a csoportkör harmadik helyén végző csapatok. Ez azért a kisebb Európa Liga szereplő csapatoknak, egyébként mint például a Ferencvárosnak, nagy könnyebbséget biztosít, hogy nem kell egy adott esetben rossz idénnyel megküzdő Barcelonát vagy Manchester United-t, mint a korábbi években fogadni ott az Európa Ligában. Ez nyilván a színvonalon is.
Igen, tehát hogy ez tulajdonképpen a saját szintjük mondhatni.
Így van. Igazából most érzem azt, hogy az Európa Liga és a Konferencia Liga is azon a szinten van, mint amire egyébként a sorozatot kitalálták. Azért, ha megnézik, hogy milyen csapatok jutnak el a Konferencia Ligában is a legvégére, akkor a topligás csapatok, akik a 7. helyről oda keveredtek a Konferencia Ligába. Most is a Crystal Palace, amelyiknek nincs kifejezetten jó szezonja, vagy volt pár döccenő benne, ott van, ott lehet az Európa Liga.
Jó, de akkor ez valamilyen szinten, ahogy mondod, ezeknek a kis vagy közép csapatoknak egyfajta ígéret arra, hogy meg lehet a nemzetközi porondon is.
Igen, de a nagy ligák kis csapatainak, nem a kis ligák nagy csapatainak, amire egyébként eredetileg ez ki lesz volna találva.
Na jó, hát igen, ez megint egy kérdője, hogy vajon mit érünk el a végcélon. Meg fogjuk látni, minden esetre ugye ma lesz élő közvetítése az Aston Villa Nottingham Forest összecsapás az M4 Sporton 21 órától, illetve itt a Nemzeti Sportrádióban érdemes akkor is velünk tartani. Cselőtej Mártnak és Álpap Istvánnak. Köszönöm szépen.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
To win again, to never stop finding, moving as one is the work for home. Begin to place yourself in the big frame. When you dream, when you dream.
win again. To never stop climbing the rising road of ultimate faith. Unity, the world in a heartbeat. When you dream, when you dream, away.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 3 perc, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, de ez itt már a Nemzeti Sportkör. Itt van velünk a stúdióban Deák Zsigmond, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettese, Gergelics József, az MTI sportszerkesztője, és rövidesen csatlakozik majd Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is. Szervusztok, urak, köszöntelek benneteket.
Köszönjük a meghívást. Ja.
No, hát tegnap az hangzott el, hogy május a legjobb hónap, mert akkor topzódik minden általában azokban a sportokban, például jégkorongban is, ugye jön majdnem rövidesen a világbajnokság, ugye az élvonal, nyilván az európai kupák is célegyenesbe fordulnak, és hát az egyik számunkra legfontosabb nyilván a budapesti BL döntő miatt most már egészen egyértelműen az lett. Itt az előbbében azt fejtegettem, hogy amikor pár héttel ezelőtt a Football Forum Hungary kapcsán különböző nemzetiségű, de hát nagyon komoly szaktekintélynek számító újságíró kollégákkal beszéltem Angliából, Németországból, Franciaországból, innen, onnan, amonnan. Hát mindenki meggyőződéssel, egyedül leszámítva a német kollégát, ugye Atletico és Bayern München döntőt várt a budapesti döntőre, hát ennek pont az ellenkezője valósult meg. Ez a tegnap látott, meg a tegnap előtt látott kép alapján gondolom egyikőtöket sem lepett meg túlzottan, de ha pár héttel ezelőtti csapatformákat nézzük, akkor az volt-e az igaz, és ehhez képest most pedig
szerintem abban volt némi, nem azt mondom, hogy szimpátia, de szerintem talán az is, vagy részben, de én szerintem mind a kettő, de lehet, hogy pont Jocival voltunk ott múlt héten, hogy nem is tudom, de hogy mind a kettő teljesen nyílt volt. Tehát most az elej, nem csak előre, hanem maguk a mérkőzések is, és akkor nagyon finoman fogalmazok, hogy nüanszokon múlt, tehát nyugodtan lehetett volna Bayern Atletico is, de nem az lett, de nem mutatjuk azt, hogy érdemtelenül nem az lett, de ahogy azt emlékszem, most már mondtam is, hogy a Nemzeti Sport olvasóit is megkérdeztük, és akkor ők például szintén Bayern Atletikot, ami nem jött össze egyáltalán, vártak.
Mondom, hogy...
De ugye, tehát azért abban megegyezhetünk, hogy mind a két elődöntő, hogy mondjam, ennyien szóval is kiegyensúlyozott volt. Tehát nem az volt, hogy akkor
tehát egy gólon múlott.
Itt nem volt papírforma, tehát értitek, miről beszélek, tehát nem az volt, hogy akkor van egy sokkal jobb formában lévő, se eleve erősebb, stb. hanem úgy körülbelül úgy hasonlóak voltak, és hát ez körülbelül a négy meccs, összességében négy meccsen, amiből az egyik az egy sporttörténeti meccs volt, a többi az olyan, amit vártunk szerintem egy BR elődöntőtől.
Bár én a tegnapi visszavágótól több gólt vártam, ezt őszintén megmondom. Én azt hittem, hogy az meg egy ilyen 3-2 lesz valahova. Tehát, hogy én ezt
én nem mertem. Én azt mondtam, hogy szerintem az, amit az első mérkőzésen láttunk, az pont belefért az első találkozóba, mert ott azt mondtuk, hogy akkor mindent ki mindent.
Ugye az odavágóknak a lelki ráhangolódása háttere az egészen más, persze, mint a visszavágó. A visszavágó már egyrészt tudod, hogy volt egy odavágó, igen, másrészt meg ugye
meg a tét,
az még inkább nincs rajta van a válladon, hátadon, úgyhogy én sokkal jobbat vagy tehát még egyszer nem vártam, hát azért mondjuk azt, hogy sporttörténelem egy meccs, mert egy hét múlva nem lesz egy még egy olyan, vagy mondjuk az aztán tényleg.
Nem, de azért mondom, tehát, hogy tehát az, ott 9 gól volt. Én amikor azt mondtam, hogy 3-2, azért mégiscsak a fele, tehát, vagy úgy nagyjából. Tehát hogy én azért a két csapat alapjátékából kiindulva mondtam azt, hogy azért abban benne van egy 3-2. Egyébként nyilván nincsen hal sportban, ezt mindig elmondjuk. De azért itt, hogyha a Bayern rugott volna, tehát azért próbálkozott, mentek előre, bármikor hamarabb rúg, akkor szerintem abból lehetett volna egy hasonló meccs, nem ment be. Egyébként hozzáteszem, hogy a PSG-nek sem ment be, mert ettől függetlenül, hogy a Bayernnél volt többet a labda, azért szerintem veszélyesebb volt a PSG.
Ezt akartam mondani, hogy Neuer elkezdett védeni. Hát emlékezzetek vissza, igen, miről beszéltünk múlt héten, egyet se védett. Azért, igaz? Abszolút. Most meg azért védett mondjuk
nem egyet, tehát, és nem kicsiket.
Tehát azért abból mondjuk volt 4-5 klasszis védés.
Még egy dolgot
Szafonovnak is volt azért dolga.
Nem erről beszélgetünk, csak
volt, de egyébként a Neuernek szerintem több és nagyobb. De amiről még akartam, hogy én magam is ugye azt tippeltem, hogy Atlético és Bayern München, de ezek olyan esélyek, tehát azért BL elődöntőről beszélünk, olyan esélyek, hogy 60-40.
Annyi se. Én azt mondom, annyi se.
De igen. De ha 60-40-et veszem egyébként, akkor az van, hogy azért 10-ből 4-szer a másik fog tovább menni, és egyébként igen, olyan szempontból igazolódott, hogy nincs sok a két csapat között, mind a két párharc egy gólon múlt. Az semmi, tehát, hogy tényleg
igen, de nem lehet, hogy esetleg arról van szó, hogyha visszanézzük, ugye ez nagyjából két héttel ezelőtti állapot, amiről beszéltünk, amikor majdnem mindenki, vagy nagyon sokan, nem csak az olvasók, ugye a Nemzeti Sportnál ti magatok és ugye a külföldi szakújságírók is ugye ezt a Bayern Atletico döntőt várták, hogy azért az akkori pillanatnyi forma leginkább például az Arsenalnak egy picit lefelé mozgó picit formája, szerintem, ugye akár a Premier League-ben, akár ugye egyébként, illetve ugye azt is mondták, ugye, hogy a Bayernnek már nincs az a fajta feszültség, hiszen már bajnokként tulajdonképpen azt játszik, amit akar. Láttuk is az elmúlt ugye bajnoki mérkőzéseken, hogy azért volt, hogy nagyon elment az ellenfél, aztán persze visszakapaszkodott, mert ez a Bayern ezt mindig meg tudja csinálni.
Becseréltek két embert, aztán
rúgtak
egy 4-3-ról.
Egyrészt, másrészt pedig ugye, hát hogy mindig emlegettük ugye a Diego Simeone faktort az Atletinél, hogy ott az meg egy kiszámíthatatlan, akár extra, akár plusz. Tehát, hogy egy picit én azt érzem, hogy akkor lehet, hogy totál helytálló volt két hete ezt mondani az akkori tudásunk alapján. Aztán közben két hét, akár ilyen csapatoknál is, formajavulást, formahanyatlások, mindent eredményezhet.
Hát ezért mondom azt, hogy szerintem helytálló volt, amit az emberek gondoltak, de akkora különbség nincs, hogy
nincs.
Ne a fordítottja történhetne meg. Egyébként szerintem az Arsenal a legérdekesebb kérdés, mert folyamatosan arról kezdtünk el beszélni, nem egyszerűen a sportkörben is, hogy az Arsenal egy ilyen amúgy fantasztikus szezon után nagyon könnyen trófea nélkül maradhat. És időközben mi történt? Azt történt, hogy bejutottak a BL döntőbe, egy meccsen nyilvánvalóan esélyesebb lesz a PSG, ezt szerintem senki nem fogja elvitatni, de egyetlen meccsre vannak a klub történeti legnagyobb sikertől, egyrészt, másrészt, közben a Manchester City pontokat veszett, és innentől ismét a saját kezében van a sorsa az angol bajnokságban, tehát hogy az Arsenal-at történt egy olyan fordulat,
nem pozitív fordulat,
nyilván ők is tettek ezért, igen, de arról nem tehetnek, hogy a City közben pontokat veszett, sőt, igazából a City pontot mentett, mert ugye ott
vezetésre
állt az Everton ellen. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy az Arsenal-ot történt egy hét alatt egy óriási fordulat, és innentől akár még az is megtörténhet, hogy egy olyan sikere lesz, hogy ugye megnyeri a BL-t, megnyeri az angol bajnokságot, hát az
elképesztő. És egy elképesztő totális sikerszezon, de egyébként nem lehetséges, hogy a Premier League-ben bekövetkező pozitív fordulatok azért hatottak a csapat összhangulatára itt, ami akár a BL-t is jelenti? Szép. Biztos, hát
biztos hogy nyilván a
felelősség szempontjából.
Ahogy mondta, kisebb csapat. Tehát arról mondott csapat. Tehát nyilván, ami történik a csapattal, az a csapatra hatással van. Hát most erre nem lehet elvonatkoztatni. Hogyha egy jobb helyzetbe kerül, testileg, lelkileg, akkor az jobb teljesítményt fog szülni, és hiába ugye szoros meccs volt a megelőző, de ott az Atletico-ban nem érezte az ember azt a Simone faktort, hogy hívjuk bárminek, vagy azt a láncharapó formát, amit én szoktam mondani, ugye, hogy akkor most te láncharapó forma. Szétharapod, ugye, képzeld el, ahogy szétharapja a láncot, és ugye pont egy Simone, meg egy az ő csapata, ugye elképzeld, ahogy
hát
harapja.
Ez jellemző
harapja, és ugye ez a meccs nem arról szólt.
Nem.
Tehát ez a meccs nem arról szólt. Mint ahogy egyébként ugyanez volt, hogy kicsit másképpen, de hasonló volt, inkább így mondom, a Paris Saint-Germain, ugye a Bayern Paris Saint-Germain, tehát a legutóbbi meccse. Nagyon csodagól volt, ugye, amit ugye rúgtak, ugye a párizsiak, és utána persze nyomott a Bayern, de nem érezted azt, amit most megint mondok, hogy sőt, ugye a kontrák, a Neuernak elő kellett vennie régényét, és védenie, eszeveszett nagyon dolgokat. Nyilván majd a bírókról is fogunk beszélni, de például az a paraszt hajszál, ami egy ilyen kiegyenlített párharcba döntett, hát például lehet az is, hogy vitatott döntések, amik ezúttal én azt mondom összességében a Bayern sújtották jobban, nem azt mondom, hogy ezen ment el a párharc,
de ez is
értelemszerűen hozzájárul.
Igen. Ha már egyébként ugye a bírókat szóba hozod, akkor még miért kitennék akár a bírók teljesítményére és egyáltalán a mérkőzéseket befolyásoló jó vagy rossz döntésekre. Szülősi Györgyöt kérdezem, hogy kicsit a szakmánkat is ide idézve, ugye az urakat már kérdeztem az imént arról, ugye, hogy pont két héttel ezelőtt azért a nemzetközi szaksajtóból holland, olasz, német és angol szakújságírók jósoltak Atletico Bayern München döntőt ugye a budapesti BL döntőre. Közülük egyébként pont éppen, ha már az angol is szóba kerül ki, Rednitz volt az, egy nagyon komoly nemzetközi futball szaktekintély, aki azt mondta, hogy hát olyan elfáradóban van az Arzenál, elfogytak a lábak, elfogyott a lendület, a lelkesedés, hogy ő itt már a bajnoki címet is, de hát a BL döntővel jutást az semmiképpen nem látja súlyosan esélyesnek, szóval hát tévedhet a szakma is, illetve lehet ilyen formajavulás, vagy körülményjavulás, amivel
következik. A panel beszélgetésről kivételesen elkéstem, mert én azt mondtam volna, hogy Arzenál Paris Saint-Germain döntő lesz.
Tudtad volna, jó, igen. Ezek?
Igen.
És akkor Gyuri lett volna az egyetlen, volna, aki ezt.
Én is azt mondtam volna. Ezt akartam mondani, nem, aki utólag eltalálja, szerintem több is van. Ő az egyik.
Nem biztos, hogy ízléses lenne, ha bemutatnám a tennapi tipmix szelvényemet virtuálisan, de...
Na jó,
Az is összhangban van ezzel. Én is olvastam a nagy szakértőket, hogy majd most a Bayern.
Hát és mi a Nemzeti Sport címoldalán volt, hogy a szakértők mit várnak? Ők azt mondták,
de még egy-két nappal ezelőtt is nagyon sokan mondták, hogy most aztán a Bayern, és nyilván az, hogy ahhoz képest, hogy már meg volt nyerve fölényesen az első meccs, visszajött a Bayern, ez előrevetítette azt, hogy itt lehet egy bravúr, mert szerintem az lett volna. Nem lett. Ugye nagyon szemszögből nézem megint, hogy és talán beszéltünk már ebben a műsorban is erről, hogy a Puskás arénában mely nagy csapatok jártak, a Barcelona, a Juventus, a Manchester City, a Bayern München, és egy csomó pont az Arsenal és a Paris Saint-Germain még nem.
Na hát, ez most akkor így
és most ők is jönnek. Most ha azt nézzük, hogy egy angol és egy francia csapat, nyilván a BL-nek a presztízse szempontjából két óriás klub, az Arsenal mindenképpen nagyon népszerű klub a világban, meg Magyarországon is, a PSG azért nyilván a PSG-nek nagy múltú hazai szurkolótábora nincsen, mint ahogy maga a PSG sem túl nagy múltú csapat. Egyébként a magyar kapcsolódást meg lehet találni, és érdemes is felfoglalkozni fogok is a napokban. Már ma hallottam, hogy ugye ilyenkor nagyon fegyorsulnak az események, a Puskás Arénában volt ma bejáráson a Paris Saint-Germainnek és az Arzenálnak a küldöttsége is.
Már ma. Az gyors volt.
És az arzenálosok tudják azt a legendát, ami több mint legenda, ami ki is van írva az új Arzenál stadionba, az Emirates-ben, hogy Puskás gyerekkorában az Arzenálnak szurkolt, ami így lehet, hogy egy kicsit túl erős, de van egy olyan életrajzi munka, ahol szerintem, mivel hogy ez a brit piacra is készült, az az 54-55-ös életrajzi könyve, Captain of Hungary, Magyarország kapitánya, ott szerintem mindenképpen ki akart szedni belőle a kérdező valamilyen angol vonatkozású választ, és szerintem ez az az időszak volt, amikor egyébként Feleki László az Arzenál játékát tanulmányozta, és a VM rendszerről írt cikk sorozatot a hát talán a Nemzeti Sportban.
Persze, 38-ban volt ez a cikk sorozat.
Igen, ugye 38-ban Puskás 11 éves volt.
Hát a legfogékonyabb korban, persze.
Tehát abszolút elképzelhető.
Jól mondtam?
Abszolút elképzelhető, hogy ezt úgy olvast, erről úgy beszéltek a szurkolók.
A kis purcel.
Hallott róla, mit tudom én, tehát hogy egyáltalán nyilván nem lehet a mai világgal összehasonlítani, egyszer se látta az Arzenált nyilván játszani, de hogy ha már kellett mondani egy külföldi csapatot, akkor mondjuk ez volt az, amiről hallott, vagy amiről úgy hallotta, hogy jó, vagy amiről úgy hallotta, hogy menő.
De a neve is ugye nyilván magyarul is jelent valamit, ugye jelenthetett már valamit.
Hát igen, ha a Puskást lefordítanád, akkor azt úgy szokták, hogy Gunner, ugye a Gun az puska is, ágyú is, mint tudom én, tehát ezzel is el szoktak, meg lehet, hogy most a hetekben el is fognak játszani. Na mindegy, ténylegesen van egy ilyen szál, hogy Puskásnak volt egy olyan nyilatkozata, amelyben arról beszélt, hogy a külföldi csapatok közül gyerekkorában az Arzenál volt a kedvence. Tehát nyilván nem tudunk olyan szoros kapcsolódást találni, mintha a Real Madrid jutott volna a döntőbe, vagy a Honvéd jutott volna a döntőbe.
Például.
Azt nem mondjam, a Puskás Akadémia jutott volna a döntőbe. De van azért szál, és a Paris Saint-Germainnek is van nagyon érdekes magyar vonatkozás, és annak is érdemes utána nézni, és majd meg is fogom ezt próbálni. Bizonyos Pierre Huth Péter, aki 12 éves korában hagyta el Budapestet, és a párizsi elitnek, meg a futball elitnek lett egy ilyen nagyon emblematikus fogorvosa, és mellette a FIFA protokoll bizottságának a tagja, és a párizsi VB protokoll főnöke. Neki volt egy olyan, ilyen, úgy mondanánk, celebekből álló futballcsapata, a Club de l'Alma, ez a Pont de l'Alma, annak a híd, amely alatt az aluljáróban szegény Diana hercegnő a halálát lehette, ahhez lakott közel, és ennek a környéknek, vagy erről elnevezve csináltak egy klubot, ahol Alain Delon is játszott, meg más neves francia
célebek.
És viszonylag ismertebb embere.
És a Pierre barátom, tehát mondhatom ezt, Isten nyugasztalja, már nem él, ő volt a kapusa ennek a csapatnak, és ő neki Puskás nagyon sokat segített, hogy ott a Puskás aztán meg Szepesi, hogy a FIFA közelébe kerüljön, meg a futballisták közelébe kerüljön. Voltam a rendelő lakásában, ami hát mondjuk lehet azt mondani, hogy az Eiffel toronyra néz, és ott lehet, hogy ez is csak ilyen Pierre Huthra jellemző fricska volt, vagy geg, vagy nem tudom micsoda, ilyen fogsorok, mint ami egy fogorvosi rendelőben elképzelhető, ki voltak így téve, és az egyikre rá volt írva, hogy Michel Platini, a másikra rá volt írva, hogy Zinedine Zidane.
De ez indulva lehet, hogy úgy mesélte, hogy nem az ő lakása nézett az Eiffel toronyra, hanem az Eiffel torony nézett az ő lakására, és akkor, illetve nem. viszont
az ablak, a nagy ablakából lejött voltam többször, pláne este, amikor meg van világítva.
Nem volt olyan ronda, gondolom.
Közelről lehet látni az Eiffel
toronyra. Ez egy fogas kérdés lesz a végére, úgy érzem.
Az egészet azért mesem, mert a Paris Saint-Germain, ami csak a 70-es években alakult meg, talán 75-ben, és talán pont tavaly volt 50 éves, de erre most nem esküszöm meg, amikor BL-t nyert. Ott az alapítás körül neki volt szerepe, ezt majd még tisztázni, hogy pontosan milyen szerepe volt, de volt szerepe. És amikor Nász úton voltunk jó pár évvel ezelőtt, és meglátogattuk a feleségembe, megígértem a feleségemnek, hogy ezúttal nem lesz focis program, és a Pierre azzal fogadott, hogy akkor kimegyünk holnap a PSG meccsre. Nem mentünk ki, meg hősiesen ellenálltam. Ugye csak azt akarom mondani, hogy ha már Puskás Aréna és jönnek ezek a gigaklubok Pestre, akkor ilyenkor mindig minden ilyen magyar vonatkozás előkerül, meg elő is fog kerülni, meg Viktor Gyökeressel kapcsolatban
70-ben,
is.
70-ben a napig.
70-ben, most bocsánat, 70-ben, igen.
Hát az is mondjuk,
igen, 55 volt tavaly, így van.
Valamennyire.
Igen, szóval szerintem az is egy nagyon érdekes sztori, ami részleteiben nem ismert, azt tudjuk, hogy a nagypapája vándorolt ki, és ugye a vezeték neve révén, ami nagyon jellegzetesen magyar, mindenki fölkapta a fejét, amikor először a nemzetközi futballban felbukkant, hogy Viktor Gyökeres nyilván magyar, ráadásul ugye nem a gyökér szót, hanem angolul a gyökér szót használta, amikor posztolta, igen, a igen, döntőbe jutás vissza után, hogy vissza a gyökerekhez. Igen. De szerintem ez is egy érdekes sztori, az apukája is futballista volt, a nagypapája hogy került ki, honnan
került ki. De
milyen
érdekes egyébként, én nem nagyon láttam korábban az ő szemszögéből ilyen jellegű megnyilvánulást, tehát ezt most, én most érzem először, nem, hogy ez fontosnak találta.
Igen, és minden lexikonban, vagy ma már internetes lexikonban kettős állampolgárként említik, ami meg azért furcsa, mert hogyha a nagypapája vándorolt ki, akkor ugyan igényt tarthatna a magyar állampolgárságra, és megállapíthatnák a hatóságok, de jellemzőbb az a harmadik generációban már, hogy ez elsikkad. Tehát valamilyen, és itt arról sincs szó, mint mondjuk Tim Howard esetében, aki egy amerikai válogatott kapus volt, és neki előnyt jelentett a Manchester United meg a Premier League-ben való szereplése az, igen. Hogy a nagymamája révén megkaphatta magyar a magyar állampolgárságot, mert így uniós útlevele
csak
volt.
Csak még ugye Anglia uniós, tehát magyarul vidáman.
De Viktor Gyökeresnek ilyen előnye nem származik, igen, ebből, tehát az is érdekes, hogy vajon miért van meg a magyar állampolgársága is hivatalosan. Na mindegy, szerintem a következő 2-3 hétben sokat fogunk kiderül ezekről olvasni.
Akkor elmondhatom, hogy valóban miért a Bayern miért kapott ki? Akkor na, elmondom, jó? Együtt néztem.
Nagyon
szép történet volt, amit a Gyuri mondott, tényleg meg érdeklődve hallgattam. Na most együtt néztük, a 18-45-kor volt a Veszprém kézilabda csapatának a
Westfalia.
Én azt mondtam azért, mert én
is elfogadtam. Monc Attila barátom, kollégám, megveszekedett Veszprém és Bayern szurkoló. És amikor a Veszprém szegény ugye büntetőkkel elvesztette az egyébként szenzációs és eszeveszett izgalmas negyed döntött, nem jutott be a Final Four-ba, akkor én mondtam az Attinak, Attikám, ez nem a te napod lesz.
Hoppá.
Ezért.
És aztán, amikor az második perc, vagy a harmadik perc, vagy jött abra, ugye a Paris Saint-Germainnek a gólja, Atti rám nézett, ezt viszont már nem idézem, de nem örült.
És aztán nem tudom, lottószámokat nem mondanál véletlenül?
Nem szeretek fogadni, meg. De tényleg, Gyurival eltérben nem szeretek. Nem, hát ezzel nem nyertem semmit.
Nem nyertem semmit, csak megmondtad a tutit.
Ez ma nem adom.
Ilyen szempontból sok Bayern szurkoló van Magyarországon, szerintem a mai adás szerkesztőt is sorolhatjuk ebbe a körbe, Monc Attiláról is köztudott, meg nekem is van több ismerősöm. Ilyen szempontból inkább volt fájdalmas a magyar tévénézőknek szerintem, mert olyan régóta és lelkes módon PSG szurkolókat nem olyan ismerek.
Szóval szerint ezt akartam mondani, hogy hirtelen nem jutna eszembe a tágabb ismeretségem.
Abban a szempontból is érdekes lett volna a Bayern, hogy földrajzilag az van a legközelebb, és biztos, hogy sokan jöttek volna közúton,
ezt
és
akarom,
olyanok
ezt
is,
akarom mondani, viszont, amikor ugye a közelmúltban pont hallgathattunk, hogy a BL Európa, vagy a labdarúgó bajnokok előkészületeiről egy izgalmas előadást, akkor azért ez kiderült, hogy szerintem van egy olyan kör, aki nagyon is örül annak, hogy ugye nem kell a egyébként elképesztő módon túlterhelt és felújítás alatt álló M1-esnek még azzal a valószínűleg az M1-esen érkező szurkolói körrel találkozni, amelyik München felől jött volna autókkal, mert ez most így nem lesz.
Logisztikai szempontból
ez egy nagy fellélegzés
nagyon
sokaknak.
Ez igaz, viszont a reptére meg sokkal nagyobb teher fog hárulni. Az volt a magyar rendezés sem belül az egyik szűk keresztmetszet, hogy itt ugye arról van szó, hogy több tízezer ember jön, de csak egy napra, vagy legfeljebb két napra, és nincs igazából a Feri-egyi reptér felkészülve arra, hogy a Liszt-Ferenc
repülőn. Tehát jó lett volna, ha az egyik szurkolói körrepülőn, a másik meg úton érkezik közúton?
Én egyébként úgy tudom, hogy a reptérrel a nagyobb probléma az a magánjetek, és hogy annak a parkolása, tehát hogy nem
és
konkrétan a különböző
nem
magánjeteknek, hogy az hogyan lehet elhelyezni, parkoltatni, érkeztetni, tehát hogy én úgy tudom, hogy ezzel volt a nagyobb probléma.
El tudom képzelni, mert egy ilyen volumenű eseményre több száz magángép jön, ami meg Budapest esetében abszolút nem jellemző, tehát azért ma már itt is, mit tudom én, 5-10-20 gép simán felszáll naponta, nem tudom pontosan mennyi, de az biztos, hogy ilyenkor nagyságrendekkel több, és azt tényleg nehéz lehet kezelni.
Na, hát most annyira belementünk itt abba, ugye, hogy mi lesz majd május 30-án, de még egy picit szeretném az urak véleményét is kikérdezni, amit már itt az előbb az Emotorában, ugye Cselőtei Márkkal és Elpap Istvánnal feszegettünk, itt az edzők taktikai, mondjuk így, repertoárjáról, illetve erről az edző generációról, ugye szóba került nyilván az az arzenál, és az az Arzén Wenger féle arzenál, amelyiknek már egyszer sikerült bélyegdöntőbe jutni, bár nyernie nem sikerült, óriási egyéniségek mellett, és ugye azt a kort is ismerjük, amikor a nagy csapatoknak nagy-nagy játékos egyéniségei hódították el ezeket a trófeákat, és most egy picit arról van szó, mint hogyha az lenne a trend, hogy van egy nem annyira színes arzenál, tehát hogyha a játékos állományt, vagy a játék stílusát, vagy képét nézem, akkor azért ez nem egy szemegyönyörködtető, de láthatóan eredményes foci, és van egy, ugye ezt már többször hangoztattuk, ezt a kifejezést egy pár éve Luis Enrique által sztártalanított Paris Saint-Germain, tehát tulajdonképpen két nem annyira, hogy mondjam, egyéniségektől hemzsegő csapat érkezik majd Budapestre, miközben természetesen hát láttuk, hogy a PSG milyen csúcs focira képes, és tényleg a szép és látványos, de hogy trend-e ez, hogy ebben a totális futballban kezdenek azok az egyéniségek, nem azt mondom, hogy elkopni, akik csak egyfélét tudnak, de az nagyon jól, hanem itt most minden egyes poszton szinte mindent kell, függen attól, hogy mit mond a főnök.
Azért itt annyit megjegyeznék, hogy Dembele aranylabdás. És,
igen, ez igaz, ezt tudjuk.
És még azt is hozzá akarom tenni, hogy idén szerintem még jobb, mint az előző idényben. Tehát, hogy
igen, de mégsem csak egy klasszikus csatát látunk nem a személyében, hanem itt egy olyan játékost látunk, aki azt játsza, amit kérnek tőle.
És a PSG-ből azért még egy embert kiemelkednék, aki a Vitinhát. Uh-huh. Tehát, hogy és lehet, hogy nem a leglátványosabb poszton játszik, de én azt gondolom, hogy ez enélkül a két ember nélkül, ha csak az egyiket kiveszed a PSG-ből,
Mondom, hogy Dembélém ezek már biztos nagyon nagy számban fogynak az aranylabda óta, Vitinhám ezek nem tudom. Szóval, hogy így érted, miről beszélek, amikor...
Értelek, csak azt akartam mondani, hogy egyébként sportszakmailag szerintem ez a két ember, ez
fantasztikus.
Magasan kiemelt. Az Arzenálban egyébként persze olyat, onnan is tudok olyat, hogy ő nélkül ez az Arzenál nem jutott volna ide, de szerintem nincsen ott olyan ember, vagy olyan játékos, aki olyan szinten lenne, mint a PSG-ben.
Pászfélia is fantasztikus, hogy nyújtott
szerintem.
Szerintem
az is számít, hogy ugye, hogy tudod a csapaton belül pótolni. Van-e egy alteregója, van egy alternatívája, van egy olyan típusú játékos, aki lehet, hogy nem a 100%-os szinten, de 98%-os szinten, és akkor az már nem olyan rossz, és akkor már is hiába akármilyen jó játékos, azt mondod, hogy végül is pótolható, hiszen ott van a keretben 19 éves Cimbi, akit szépen behozol, és akkor azt hozza majdnem azt a játékot, ahogy azt például Paris Saint-Germain-be, hát a Doué-ről gondoltad volna, hogy ilyen játékos, hát micsoda játékos, és akkor még vannak a 20-as éveik nél sem járó szenzációs 19 éves gyerekek, akik azért mondom, hogy gyerekek, mert tényleg hát gyerekek. De közben meg kiforrott szenzációs labdarúgó.
Ezt akarom mondani, Gyuri, hogy szerintem ezt a témát fogjuk folytatni, mert közben mindjárt jönnek a hírek, úgyhogy ez is érdekes lesz, meg az edzőgenerációról is szeretném, hogy egy kicsit beszélnénk, mert úgy tűnik, hogy jön egy olyan generáció, amelyik a legnagyobbak soraiba lép, Ancelotti, Arzén Wenger, és még sorolhatnám ezeken a szinteken hozzák tulajdonképpen a tartós jó teljesítményt. Velük folytatjuk majd az urakkal itt a Nemzeti Sportkörben a hírek után.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
Magyarország, szeretlek!
vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Minden magyar búcsúzott a római tenisztornán. Magyarországon csak ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Zivatarok miatt adta ki figyelmeztetést. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
55 év után játssza újra két fővárosi csapat a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. A legrangosabb európai kupasorozat fináléjába a londoni Arsenal és a párizsi Paris Saint-Germain jutott. Így 1971 óta ez lesz az első alkalom, hogy a döntőt két fővárosi együttes vívja. Ez lesz továbbá a negyedik alkalom, hogy a két csapat edzője ugyanabból az országból származik. Az Arsenal irányító Mikel Arteta és a párizsi vezetőedző Luis Enrique is spanyol. A labdarúgó bajnokok ligája után az Európai Ligában és a Konferencia Ligában is az elődöntő visszavágóit játsszák ma. A Freiburg 2-1-es hátrányból fogadja a Bragát, míg az angol rangadón az Aston Villa a Nottinghamben szenvedett 1-0-ás veresége után kísérli meg a fináléba jutást. Ezt a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. A Konferencia Ligában a Crystal Palace az idegenben elért 3-1-es sikerével várja a Shakhtar Donetsket, a Rayo Vallecano pedig 1-0-ás hazai győzelmét követően lép pályára Strasbourgban. Ucsovics Márton búcsúzott az első fordulóban a római salakpályás tenisztornán. A világranglistán 57. magyar játékos még tegnap este kezdte el a selejtezőből feljutott horvát Dino Prismic elleni mérkőzését. S miután a rivális 6-4-re megnyerte az első szettet, a folytatást csütörtökre halasztották. Ekkor Fucsovics 6-3-ra veszítette el a második játszmát, így búcsúzott. Rómában nincs már versenyben magyar teniszező, hiszen korábban Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Gál Fidalma is búcsúzott. A magyar válogatott Petrenko Brigitta a következő idényben is a lengyel Radomka Radom röplabda csapatának játékosa lesz. A 26. születésnapját jövő héten pénteken ünneplő feladó egy évvel meghosszabbított a szerződését. Petrenko az elmúlt idény előtt csatlakozott a lengyel együtteshez, és kezdőjátékos lett a posztján. 24 mérkőzésen lépett pályára, és 97 pontot szerzett.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A második járat egy 56 éves brit férfit szállít, mindhármukat kórházban kezelik majd. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette ki a WHO. A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szállt partra két hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén. Az óceánjárót üzemeltető cég ugyanakkor csak 29 utas távozását ismerte el. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Dél-Pesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok nagyon-nagyon ritkán emberről emberre is terjedhetnek. Hárman meghaltak egy étterem előtt történt lövöldözésben az ausztriai Linzben. Az egyik osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és lányát ölte meg. Június 26-áig átvállalja az emelkedő kerozinárak miatti többletköltségeket a repjegyek árából az IBUSZ. Az utazási iroda közölte, valamennyi általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik, minden úti cél elérhető, és a légitársaságok szerint kerozin hiánytól sem kell tartani.
Közlekedés.
Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és az M0-ás között a terelésben továbbra is torlódnak a járművek, jelentős menetidő növekedéssel számoljanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Zivatarok miatt figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Helyenként villámlás, viharos szél és jégeső is előfordulhat. Holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Délután 20-25, késő este 12-20 fok lesz. Az előrejelzések szerint a következő napokban többször visszatérnek a záporok, és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias idő várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 35 perc, ez itt a Nemzeti Sportkör második része. A műsorvezető Csisztus Zsuzsa köszönti Deák Zsigmondot, Gergelyics Józsefet és Szőlősi Györgyöt újra itt a stúdióban, és ugye ott hagytuk az imént abba, amikor a labdarúgó BL döntőbe jutott csapatok kapcsán egyrészt ugye a stílusok, az eredményesség, a mi döntőbb, a kiemelkedő egyéniségek, vagy a fegyelmezett csapatjáték, illetve ugye arról is beszélgettünk, hogy ha végignézzünk, egyrészt azokon az edző egyéniségeken, akik most már azért meghatározói az európai klubfutballnak. Egyrészt fel kell ismernünk, hogy nagyon sok közöttük a spanyol.
Ezt akartam mondani, hogy a ugyan elvérzett a célegyenesben, vagy viszonylag a célegyenesben a három spanyol klub. Az utolsó érdekes módon, amit talán nem gondoltuk volna, az Atletico marad utoljára az elődöntőben. Na de mind a két döntős csapatnak spanyol az edzője. Tehát a spanyol futballnak a hegemóniája, vagy a dominanciája az eléggé jól tetten érhető. És egyébként miközben arról beszélünk, hogy nem biztos, hogy az Arsenal révén a leglátványosabb futballt játszó csapat került a döntőbe, meg hogy a Paris Saint-Germain akkor most duplázni fog, vagy nem fog duplázni, meg egy angol, meg egy francia. Mind a két klub esetében szerintem nagyon nagy szerepe van az edzőnek, a spanyol edzőnek, abban, hogy itt tart a csapat, mert láttuk a PSG-t a világ minden pénzével.
Hát hogy nem?
Sem tudott
mit kezdeni?
Bajnokok ligáját nyerni. Igen. És Luis Enrique lett az, aki végül is korszakalkotó nagy klubot csinálta a PSG-ből.
Igen, és ezek az edzők akkor tulajdonképpen már a saját jogukon kezdenek olyan szinten elismert szakemberné válni, mint azok a nagyok, akik persze teljesen máskorban mondjuk elképzelhetetlen a Sir Alex Ferguson-i tartóság egy csapat élén, vagy amit Arsène Wengernél láttunk, vagy a Carlo Ancelotti féle, de hogy amúgy egyébként a fiatalságuk és ugyanakkor a szaktudásuk mellett előbb-utóbb elfoglalják ezeket a trónokat?
Hát azért Luis Enrique mégiscsak nyert meg két BL-t, tehát hogy én azt gondolom...
Meg 55 éves.
Tehát igen, tehát hogy azt gondolom, hogy ennek az edzőgenerációnak a égköve, vagy a piramisnak a csúcsán
mondhatjuk,
van.
Hogy most ő talán, aki hát, nem csak azért, mert jelenleg a BL
hát azért itt az eredményeket, hogyha ha nézzük, akkor én szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük, tehát hogy
a PSG-t.
És akkor beszéljünk egyébként nyugodtan arról is, hogy azért a Back BL-ben eddig egyetlen csapat volt képes címvédésre, és itt a lehetőség a PSG-nek, hogy feliratkozzon erre a listára, hogy a Real Madrid után.
Amióta a BL-ben.
Így gondoltam
a BL-ben. Meg voltak magyar edzők, Gutmann Béla és Kovács István is megvédte.
Úgyhogy így van, de hogy azért ez egy óriási dolog és tett lenne. Mindemellett Luis Enrique már a Barcelonával is nyert, tehát hogy igazániból ő azért azt bebizonyította, hogy a legnagyobb edzők közé tartozik.
Arteta
számomra, egyébként először inkább beszélek Kompany, én nem gondoltam volna, hogy Kompany ilyen sikeres lesz a Bayern, és ezt most attól függetlenül mondom, hogy nem jutottak
be. Sőt, azt is mondják néhányak, hogy tulajdonképpen egy szintet lépett a idén ez a Bayern vele.
Ez szerintem nem is kérdés, tehát, hogy olyan mennyiségű gólt rúg a Bayern, ami egyrészt rekord a német bajnokságban, de azért a elődöntőben is láthattuk, hogy a világ legjobb csapatának is képes, most ezt úgy mondom, hogy azért mégis csak a PSG a címvédő BL-döntős, tehát a világ legjobb csapatának is rúg 5 gólt két meccsen, úgyhogy én erre egyáltalán nem számítottam tőle, sőt a kinevezésekor, ha nekem tippel nem kellett volna, én olyan túl nagy jövőnt egyébként nem jósoltam volna.
Nem éreztem, hogy passzol ez a két a személyiség
nem
a csapat
az, hogy
meg.
Passzol, de ugye egy Bayern szintű sztárcsapat nem szokott ennyire, hogy mondjam, kockáztatni, és ilyen viszonylag szerény múltú, kifejezetten fiatal, vagy edzői korhoz képest fiatal egy egyébként nyilván egy mutatós játékos múlttal rendelkező edző, de ugye az edzői múltja az ugye nem volt annyira veretes, és azért, amit Jocsi mond, az teljesen így van, hogy szerintem még ő is meglepődött, nem beszélve a Bayern vezetőkről, szurkolókról, hogy ez ennyire bejött. Szóval szerintem ez egy nagyon hát és előre váratlan volt. A Luis Enrique meg Arteta nem volt váratlan, mert évek óta ott vannak.
És tudod, ha még Diego Simeone, akiről
Külület, így van. Tehát most az elődöntős edzőkről beszélgettünk, akkor abból három, ugye Arteta közülük a legfiatalabb, 44 éves, ha jól emlékszem, de már évek óta az Arsenalnak az edzője, tehát ebből a szempontból. Ja, ami szerintem egyébként érdekes, bár lehet, hogy nem is érdekes, jobban belegondolva, de ez nem az a Nagelsmann féle, hogy akkor ugye semmiből jön, és akkor komolyabb foci múlt nélkül a tabletjével, és akkor valamit ott kitalál, és milyen jó lesz, hanem mind a négyen ugye hát válogatott játékosok,
Ártétával kapcsolatosan Csoltai Márktól, aki ugye bújja ezeket a különféle portálokat, hogy azért Ártétának hát a jó életembe vett őrültségei, tehát a kutyát szerződtetek a csapat mellé, rablót hívok, hogy elvegye a telefonokat, hogy megnézzem, hogy reagálnak a csapattagok erre, és hogyan tudják megoldani ezt a helyzetet. Tehát, hogy az nyilván ma kell új impulzus. Tehát olyan világot élünk, amikor valamivel ki kell tudni billenteni az egyébként nagy kényelemben, és nyilván nagyon szuper körülmények között kiváló a játszó, de azért néha nehezen motiválható játékosokat.
Ezért a világterületen így van szerintem, tehát hogyha valaki operázat, pontosan így van, operázat igazgató, hogy bármit csinál, akkor is ki kell billenteni az embereket, ki kell venni a fiatal operaénekesek kezéből is a telefont egy idő után, hogy gyerekek, akkor próbáljunk, vagy a zenészek, mert úgy nehéz hegedülni, hogy közben.
És közben nagyon sokat változnak hogy változik az edzőknek az eszköztára, tehát sokan szokták példaként emlegetni, hogy amikor Sir Alex Ferguson, ha már szóba került, hozzávágta a cipőt David Beckhamhez, mert mérges volt rá, akkor ez is egy olyan gesztus, mondjuk így, amit ő megengedhetett magának abban az öltözőben, de ma ez elképzelhetetlen, hogy valaki így viselkedjen, tehát eléggé megváltoztak a normák, mondjuk attól a Fergusontól, aki mielőtt edző lett, miután futballista volt, és mielőtt edző lett, kocsmáros volt, azt hiszem Glasgow-ban, vagy valahol Skóciában, és rendszeresen kellett rendet csinálni a kocsmában.
Rendszeresen kellett a cipőt valaki
hozzávágni. Ugyan menjen már haza, mert már kellett verekednie. Úgyhogy ez változik, és talán ezeket az új, nagyon tehetséges és egyre sikeresebb edzőket azért nem lehet Ancelottihoz vagy Fergusonhoz hasonlítani, mert ő nekik olyan rekordjaik vannak, amelyeket ők még nem értek el. Fergusonnál akár az, hogy nem tudom én, 27 évig volt menedzser vagy vezetőedző a Manchester United-nél.
Szerintem már nem is abban a korban élünk, hogy ezek a rekordok akár megközelíthetők is lennének. Hát, nem sokkal gyorsabb világban.
Igen. Mindig jön valaki, aki majd felülírja. Tehát szerintem ezek a csúcsok.
Most ha Luis Enrique mondjuk megint BL-t nyer, akkor azért ő már a legnagyobbak közé vált belépőt. Valóban a BL korszakban csak Zidane volt az, aki meg tudta ismételni a BL győzelmet a csapatával. Dr. Mezei György mondta nagyon sok ilyen edző tanfolyamon, hogy az nem is igazi edző, akit még nem rúgtak ki valahonnan, és aki még nem tette föl véletlenül 10 vagy 12 játékossal a mágnes táblára a csapatot. Hát ezeken a fázisokon mindenkinek át kell menni, de hát aztán vannak olyanok, mint Ancelotti, aki egészen elképesztő, hogy az összes elit bajnokságban bajnok tudott lenni, hogy különböző futballkultúrákban elképesztően sikeres tudott lenni, de például a PSG-vel ő sem volt annyira, tehát nincs olyan edző, nincs, aki mindig mindenhol sikeres.
Egyébként még Artétáról, szerintem az Artéta egyrészt az Arsenalt kivezette egy elképesztően mély gödörből, egy majdnem nihili állapotból, tehát az Arsenalnak már a nemzetközi szereplés sem volt általános, és én úgy érzem, hogy idén egy kicsit a célszentesíti az eszközt. Artétával játszott nagyon-nagyon szép focit az Arsenal, de aztán nem nyertek semmit.
De nem volt eredményes.
Így van, de nem nyertek semmit. Tehát ott voltak a tűz közelében, de nem tudták megugrani azt, ami trófeát tesz a vitrínbe. Uh-huh. Most idén egyáltalán nem érzem, hogy szépen játszana az Arsenal. A pontrugásokból életveszélyesek, na jó, de azért a, hogy mondjam, nem azért váltunk egyet, hogy szögletekből, meg szabadrugásokból lássunk gólokat, tehát hogy azért a futballnak nem ez az igazi szépsége.
De hogyha azt mondod, hogy ez ugyanaz az Arteta, aki tudott a saját taktikai repertoárén is egy akkorát csavarni, hogy rájött arra, hogy a szép foci nem eredményes, hogy ezért ez nagyon nagy edzője.
Hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogyha egy edző, ráadásul ugyanannál a csapatnál. Igen. Elmész egy másik csapathoz más kerettel, ott más fogsz játszatni, vagy akár igen, játszathatsz mást. De itt tulajdonképpen ugyanazzal a kerettel csavarni rajta egyet, és nézzük meg, hogy tudunk eredményesebbek lenni, és hogyha ennek ez az ára, akkor csináljuk, és láthatóan működik. Ugye mondom, alig egy hete arról beszéltünk, hogy lehet, hogy ez az Arsenal megint nem nyert trófeát, most meg ott tartunk, hogy a két legnagyobbat is megnyerheti, és mind a kettő a saját kezében, tehát hogy csak rajta múlik. Ettől függetlenül egyébként azt én már itt megemlítettem, de a döntőbe azt gondolom, hogy a PSG az esélyesebb, és ott én elmozdulnék erről a 60-40-ről. Elmondhatjuk azt a közszeret, hogy mennyire? Egy meccsen mindig minden megtörtént, és ez tényleg így van, de nem, én ott legalább 70-30-at mondok a PSG-nek.
100 helyen olvastam, még a tegnapi elődöntő előtt, hogy független attól, hogy mi lesz itt az eredmény, aki ezt a meccset nyeri, az fogja nyerni a B-t, mert a másik ág az annyival gyengébb. Elfogadom, hogy ez a papírforma. Itt az a kérdés, hogy a döntőknek ez a sajátos lélektana előjön-e, hogy azért egy döntő az mindig döntő.
Egy mérkőzés igen, ott és akkor.
Ha tavaly döntőt nézem, akkor...
Ezt akartam mondani.
Megdöbbentően egy oldalú volt. Az előjelek alapján most még inkább egy oldalú lehetne.
Ezt akartam mondani, hogy hasonló volt tavaly is, emlékezzetek vissza, hogy volt egy kvázi erőság, és akkor voltak ott az... És akkor hát a döntő meg arról...
Én azt mondtam, hogy 70-30, de azért 10-ből 3-szor a másik fog nyerni. Tehát ez nem egy ilyen... Tehát én nem fogok megdöbbenni, ha az Arsenal nyer. Én csak azt mondom, hogy ha ezt tízszer lejátszanak ezt a döntőt, akkor azért abból többször nyerne a PSG.
Igen,
tehát
azt szokta...
Itt azt kell lehetni, hogy én ezzel nem azt mondtam, hogy úristen, mert állam le fog esni.
Hogy tehát, hát nem, még nem, tudjuk addig az Arsenal egyébként, hogy hát milyen felszabadult lesz de most például egy, akár
mondjuk a Premier League-nek. Ugye a Premier League legnagyobb esélyes egyre, mert csak itt tartunk, de ugye lehet, hogy az addigra már ugye el is fog dőlni. Na tehát az azért annyira kutyacsapat nem lehet, hogy akkor egyszer csak a véletlenszerűen bejutott, ugye?
Tehát a szurkolókra szerintem... is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen számban jönnek azon felül, aki bejutás, ugye az angoloknál ez szinte egy ilyen népszokás, hogy akkor is jövök, ha nincs jegyem, és akkor a város tele lesz velük, nélkül, adott esetben szállás nélkül itt lesznek. Zárójel, a moszkvai BL döntő ezért volt roppant hangulattalan, mert ott két angol csapat játszott, és nem tudott az előfordulni egyébként mindig, hogy megszállják a várost, és énekelnek, és öröznek, hanem valamilyen biztonsági okokból kifolyólag buszokkal aznap jöttek, buszokkal vitték őket a reptérről, meccs után vissza a reptérre, Manchester United Chelsea volt. Ez a fajta BL hangulat, ami...
De itt most ezt ígérik, hogy Budapest gyakorlatilag teljes egészében
átalakult. Én annyit tudok mondani, hogy már fél évvel ezelőtt nem volt szállodai szoba május 30-án a Budapestre, és nem volt olyan étterem, amelyet ne bérelt volna ki jó előre valaki.
Vicces, mert tegnap pont Spirelli Spáron ültünk itt, és azt mondta, hogy hát neki a Bajor barátai mondták, hogy akkor kezdjen el szállást foglalni. Mondtuk, hogy picit várjon még ma reggelig, jó? Tehát, hogy igen, nem biztos, hogy a Bajoroknak olyan sok-sok szállás kell majd itt, és nem is kell. Még két fontos témát szeretném, ha a hátralévő nagyjából 10 percben átbeszélnék. Hát egyrészt, ugye, itt most kiveséztük, hogy fog kinézni majd május 30-án a BL döntő helyszínén a Puskás Aréna, de hát lesz azért még egy nagyon fontos esemény is, egy Ferencváros-Zalaegerszeg Magyar Kupa döntő, ugye, most mindjárt itt van. És már most tudható, hogy több mint 40 ezer jegy fogyott el, úgyhogy nagy valószínűséggel komoly hangulat lesz. És azért van sokféle szempontból tétje ennek a mérkőzésnek, és szerintem sokkal nagyobb tétje van a Ferencváros szempontjából, mint valaha az elmúlt években, mondjuk így. Úgyhogy ki mire számít? Milyen lesz ez a Magyar Kupa döntő? Most
annyiban kezdeném én, hogy más lesz, mint a bajnoki meccsek. Rögtön innen fognám meg. A bajnokságban eddig kétszer találkoztak, és mind a kétszer az Zalaegerszeg győzött. De azért kiderült a idén során, főleg a nemzetközi kupa szereplés alkalmával, hogy amikor a Fradit nem köti a úgymond magyar szabály, már pedig a Magyar Kupában nem köti, a légiósokkal felálló csapata, amiben maximum egy vagy két magyar van, az erősebb. Ezt ki kell jelenteni, és most a Magyar Kupa döntőbe ezt a csapatot küldhetik pályára, uh-huh. amelyik az Európa Ligában a 8. döntőig menetelt. Tehát ilyen szempontból azért más lesz, mint a két bajnoki, amit megnyert az Zalaegerszeg. A tekintetben is nagyon jó döntőt várok, hogy szerintem mind a két csapatnak óriási a tét. A Fradinak nincs a kezébe a bajnokságban a sorsa, viszont a Magyar Kupa megnyerése az Európa Liga indulást ért, tehát egy hiba lehetőséget tartalmazhat ahhoz, hogy megint főtáblára jusson. Ez nyilvánvalóan nagyon fontos a Fradinak, hogyha nem nyerné meg a bajnokságot, még megnyerheti, de nem nyeri meg, akkor is legyen egy hiba lehetőség. Ez meg kell nyerni a kupát. A Zalaegerszeg pedig az elmúlt két fordulóban ugye nem szerepelt túl jól, ezáltal a nemzetközi kupa szereplése került veszélyben. Tehát a Zalaegerszeg meg az most jelenleg, ami a saját kezében van, az egyetlen lehetősége,
az a kupa.
Ergo mind a két fél nagyon-nagyon meg akarja nyerni. Ilyen szempontból egy nagyon jó döntőt várok. Egyébként meg az Zalaegerszeg nem az a típusú csapat, amelyik el akarja rontani az esélyesebb Fradi játékát. Tehát ilyen szempontból jó futballra is számítok, ahol egy jó meccs lehet.
Én a magyar futball szempontjából az egyik számomra legörömtelibb tény a Magyar Kupának a rangjának a helyre kerülése. Uh-huh. Mert emlékezzetek vissza, hogy azt se tudtuk, hogy most akkor két meccses, egy meccses döntők, nem volt állandó otthon a pár száz néző, pár ezer néző, még a hősi időkben is volt, hogy elmaradt, stb. Most meg arról beszélgetünk, hogy mondjuk Zalaegerszeg Budafok meccsen is voltak 40-45 ezeren. Ha a Fradi ben volt, Fradi Pakson, akkor gyakorlatilag teltház. Tehát kell hozzá Puskás Aréna, ezt mindig nem győzöm hangsúlyozni. Ahova gyakorlatilag turisztikai látványosság is eljutni bárkinek is.
Hogy egyébként pár hét múlva BL döntőt rendeznek, ugyanitt.
Ugyanitt.
Az 50 éves rekordok Fradi Paks meccseken dőltek meg az elmúlt években.
Pontosan így van.
Tehát oda még el se jutottunk, hogy mondjuk legyen egy Fradi Újpest.
De 55-ös volt talán egy Vasas valami volt, vagy Honvéd Vasas valami ilyesmi volt az eddigi nézőcsúcs, vagy az addigi nézőcsúcs.
Tehát egy Fradi Paks döntötte meg, tehát mondjuk lehetne egy Debrecen Fradi, vagy bár
ami. De ezért mondtam az Zalaegerszeg Budafok döntőt, hogy Budafokról indul a villamos, a szurkolói villamos, a legnagyobb poén, amit életemben hallottam. Szurkolói villamos, Zalaegerszeg a szurkolói vonat értelemszerűen. Igen. Na de hát, és akkor ilyen, persze a Fradiben van, persze, hogyha az Újpest játszana, mit tudom én, tehát Debrecen, ahogy mondta Gyuri is, de ez szenzációs. Amit meg szakmailag, amit a Jocsi mondott, azon nehéz vitatkozni, és én azt látom egyébként, hogy a Fradi most itt az Újpest ellen is, meg az utóbbi időszakban is, elvesztette a Győr elleni azt a kulcsmeccset, amiben lehető bele fog kerülni a bajnoki címe. De azóta látszik, hogy a puttonyt elviselik, sőt, szinte jól is esik nekik, és azt mondják, hogy na, akkor most megmutatjuk.
Hát igen,
akárhány magyar, akármi.
Az a tét, hogy most már a Győr az esélyesebb a bajnoki címre, és itt az a tét, hogy egyáltalán nyere hazai trófeát a Fradi.
Pontosan.
Ebben,
igen, pontosan.
Az idényben, tehát nagyon komolyan fogják venni a kupát.
Hát és akkor, ha nyer, akkor nyilvánvalóan azért lesz valami mindenképpen Robi Kín neve mellett, mert most nem térünk ki, mert majd ráérünk azok után, hogy mi történt a kupán, meg hogy áll a bajnoki dolog, hogy vajon hogyan folytatja a Ferencváros. Viszont van itt még egy fontos évforduló, mert ma 40 éve az 1986-os szevillai BEC-döntő volt, amelyen ugye a világ nyugodtan mondhatom elképedésére. A román Steaua vagy 0-0 után Helmut Dükedem 4 kivédett 11-esével legyőzte a Barcelonát, és hát a kispadon Jene Imre volt, és hát ne felejtsük el, ugye aki látta a Bölöni az erdélyi legenda című filmet, amit mindenkinek ajánlok, aki nem látott, hogy nézze meg, és visszaemlékeztet. Nem csak arra egyébként, hogy Bölöni kihagyta a büntetőt, de arra, hogy ennek a filmnek ez egy abszolút kulcs eleme volt, és egyáltalán az a fogadtatása, hogy aztán ők hazatértek. Talán nem is gondolhattuk volna, hogy ez megtörténik, és hát persze a 40 éves jubileum kapcsán azt gondolom érdemes egy pár szót erről szólnunk.
Ja, nagyon sok minden jut az eszembe, próbálom rövidre fogni. Nem emlékszem magára a meccsre, pedig emlékezhetnék, mert 9 éves voltam. A döntőre nem emlékszem. Később aztán főleg Bölöniről olvastam sokat, és aztán az egykori résztvevők közül is többel megismerkedtem. Gavril Bálinttal csináltam interjút György Hadzsival, aki ebbe a csapatban még pont nem volt ott, de a Superkupa döntőn már ő lőtte a Dinamo ellen szabadrugásból a győztes gólt. Vele dolgoztunk Puskás Akadémiánál több ifjúsági tornán, vele is írtam interjút is, és hát ami a szomorú elsőként, szomorú dologként jut eszembe, hogy Helmut Dukádám, aki a döntőnek talán az első számú hőse volt, azzal, hogy megfogta azt hiszem mind a négy, mert az ötödiket már le sem rúgták, mind a négy barcelonai 11-est. Ő vele együtt voltunk még, pont a filmforgatás miatt lehettünk ott Bukarestben a 35. évfordulót köszöntő Steaua a stadion avatón, és akkor még ott volt Dukádám, aki egy hihetetlen figura volt, egy bánáti sváb, és ezt nem győzik az akkori csapattagok hangsúlyozni, hogy ez egy a történelmi politikai lehetőségek között, de egy nemzetközi csapat ugye. Volt.
Belodedics,
ugye? Hogy volt sváb, volt szász, volt szerb, volt ugye. Magyar, volt cigány, és persze román a csapatban. És valahogy nagyon egymásra találtak ebben az egyébként nagyon, nagyon különös társadalmi politikai körülmények között összerakott csapatban, ugye a Ceausescu féle Romániában. Viszont hát miután annyira szomorú világ volt az, ezért felértékelődtek a futballgyőzelmek, mint lehet egy kicsit talán az 50-es évek Magyarországához hasonlítani, illetve az erdélyi magyaroknak, akik minden szempontból borzasztó elnyomást szenvedtek el, nagyon sokat jelentett az, hogy látták hétről hétre a tévében, hogy ennek az egész ország által rajongott csapatnak az egyik kulcsjátékosa egy erdélyi magyar, Bölöny László, és az edzője Jenei Imre szintén egy erdélyi magyar. Úgyhogy ez egy ilyen varázslatos történet, most is tán ezekbe a percekbe kapnak állami kitüntetést a még élő legendák. Közben ment el Dukádám, és közben ment el Jenei, akinek a temetése az ezzel a csapattal kapcsolatos legfrissebb, bár szomorú emlékem. Azon is ott volt Lakatus, ott volt Picurka, és jó látni, ahogy kedvelik egymást ezek az emberek, és pont azért, mert összezárva éltek hónapokat, éveket, egymás gondolatát is ismerik, olyan egyébként a kívülálló számára a szalonképtelennek tűnő vicceket, csipkelődéseket is megengednek egymással, akár ezeket az etnikai alapú beszólásokat,
ami már nem PC, de ott ez
barátok között mégis működik.
De jó látni, hogy olyan mély emberi kapcsolat van közöttük, hogy nem bántódnak meg ezeken.
Hát ez nagyon nagy dolog volt. Ugye szerintem Jocsi sem emlékszik erre a backdöntőre, vagy erős gyanúm.
De én emlékszem rá.
Hagyjuk ezeket a számokat, jó?
Zsuzsa nem emlékezhet. De én emlékezhetek 16-17 évesen. Emlékszem is. Nagyon, a meccs maga azért túlzásan állítani, hogy jó volt, mert ennyi szóval se volt jó, de én azt egyszerűen nem hittem el, hogy egy ember minden 11-est kivéthet. Tehát ezt egyszerűen, tehát az volt benne, hogy 16-17 évesen, na nézzük, ez nem volt valami jó, most nézzük most már, nyilván akkor úgy voltam el, hogy mindig az esélytelenebbnek szurkolok. Nem volt külföldi kedvenc csapatom, hát akkor szurkolok az esélytelenebb. Nyilván Steaua volt az esélytelenebb. Tudtam a Bölöny, tehát ezekről a nemzetiségek, stb. Tudtam, rokonság is kint, mit tudom én, nem is ez a lényeg, de mondom, ez az ember hogy védhet ki? Annyit, amennyit rúgnak neki, szóval ez valami komolytalan. És akkor, de ugye azért ott még előfordult, a Zvezda is nyert, ugye Belodedics ugye Zvezdával is nyert például beketet, tehát ott azért nem az volt, mint most a BL-nél, hogy gyakorlatilag azért az előre nagyjából tudod.
Olyankor ugye, amiben az ilyen jellegű csodák már nem megismételhető.
Igen, mert egész más,
például akkor is csodaszámba ment.
Abszolút, akkor még előfordulható, de most már mind a lebonyolítás, mind pedig a piaci viszonyok.
Ez mutatja, ez 86-89-ben még döntős volt ezt, a 91-ben még nyert a Sven Azvezda, tehát ez jól mutatja azt, hogy nem a kommunizmus időszaka volt az, amelyben véglegesen leszakadt a keleti régió ebben a versenyfutásban, hanem sajnos az azóta eltelt 31
És van leginkább a tőkefelhalmozás, meg nyilvánvalóan mindez, ami a nyugat-európai labdarúgást
megtámogatta. Erre egy másik műsor kellene, de ahogy megalkották a nyugati nagyklubok a saját javukra a szabályokat, és ezt bambán nézte mindenki, amíg olyan szélesen nem nyílt ez a szakadék, hogy most már áthidalhatatlan. Sajnos ez az egyik legszomorúbb történet a nemzetközi focinak.
Na jó, hát azért ne ilyen szomorkásan zárjuk, mert hogy ezért egy nagyon izgalmasnak ígérkező Bajnokok Ligája döntőt láthatunk majd május 30-án Budapesten, ugye a két résztvevő, a Paris Saint-Germain, illetve az Arsenal, ahogy elhangzott, hogy a hírekben is két fővárosi klub, ami viszonylag régen történt meg.
71,
én azt gondolom, hogy mindenképpen két nagyszerű csapat érkezik, és hát véletlenül nagyon jó focit fogunk látni. Köszönöm szépen az uraknak, hogy itt voltak.
Köszönjük.
Köszönjük.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Lehetetlennek tűnő küldetésre vállalkozik a tiszaparti csapat. 7 gólos hátrányból a címvédő otthonában kellene fordítaniuk Bánhidi Bencéjéknek. A tét a 4-es döntőbe jutás. Magdeburg, Szeged, férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntő visszavágó élőben 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Már kevesebb, mint egy hónap van hátra, hiszen május 30-án a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Már azt is tudjuk, hogy melyik két csapat részvételével. Történelmi felvezető sorozatunkban 2003-ba érkezünk most, két olasz csapat, a Milán és a Juventus csap össze a döntőben. Ezt idézzük fel Szabó Bence összeállításában.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
BL döntő 2003. Manchester ebben az évben Olaszország futball fővárosa, ugyanis a BEC és BL történetében először és eddig utoljára fordult elő ekkor, hogy két olasz csapat játszotta egymás ellen a sorozat fináléját. A két nagy rivális, a Juventus és az AC Milan sok helyen megütközött már, természetesen legtöbbször Torinóban és Milánóban, de 2003. májusában az Álmok Színházában a manchesteri Old Traffordban találkoztak. Az olasz futball egyik aranykora volt ez. A Juventus az egyenes kieséses szakaszban a Barcelonát és a Real Madridot is búcsúztatta. Az AC Milan az elődöntőben városi riválisával, az Internacionaléval találkozott. Azonban furcsa kimondani, a két csapat küzdelmét idegenben szerzett gól döntötte el. Noha mindkét együttesnek a San Siro az otthona, de amikor papíron a Milán volt a pályaválasztó, nem esett gól. Amikor pedig az Inter, akkor az ukrán Andriy Shevchenko góljára a nigériai Obafemi Martins válaszolt. Ezzel a két döntetlennel pedig a piros-feketék jutottak a döntőbe. De ne rohanjunk ennyire előre, ugyanis ez az idény magyar szempontból is emlékezetes maradt. 2002-ben nyerte meg története során először a bajnoki címet a Zalaegerszeg, és ennek köszönhetően indulhatott a BL-ben, ahol az NK Zágrában túljutva a nagynevű Manchester United következett az úgynevezett hazai pályán a Puskás Ferenc stadionban. A találkozó vége felé úgy tűnt, hogy az Ete bravúros döntetlent ér el az angolok ellen, amikor a 90. percben...
Utolsó perc a rendes játékidőben. Ez viszont már szabad rúgás. Föltámad a szél, és vele együtt az Ete is. 3 perc hosszabbítás lesz. El is indult most ez a 3 perc. Szamosi kér keresztlabdán. Szamosi! Szamosi!
A zalai csapat végül 1-0-ra nyert hazai pályán. Ezt az élményt már nem lehet elvenni tőlük, és ezen az sem változtat, hogy a United hazai pályán 5-0-ra nyerte meg a visszavágót. Ezután pedig egészen a negyed döntőig jutottak, ahol a Real győzte le Fergusonékat. És ha már Sir Alex Ferguson, a skót menedzser így nyilatkozott pár héttel az Zalaegerszeg elleni párharc után Virányi Zsoltnak.
Persze, hát nagyon jól emlékszem a Zalaegerszeg elleni budapesti összecsapásra, ahol ezzel a bizonyos góllal 1-0-ra kikaptunk. Hát ezután bizony nagyon sok kritikát kaptunk az otthoni sajtótól. Rögtön hozzáteszem, teljesen indokoltan. Leginkább azért, mert csapatként mondtunk csődöt, és el kell ismernem azt is, hogy több játékosom nagyképűen készült erre az összecsapásra. Volt, aki a gyengébb minőségű talajt okolta, volt, aki másban kereste a hibát, de igazából csak magunknak tehetünk szemrehányást. Szégyeltem magam, és indulatos természetemmel, valamint erőteljes hangommal jól helyretettem a srácokat. Még rögtön a hazafelé tartó repülőút során, majd még egyszer az első otthoni edzés előtti megbeszélésen. Persze, tudom, azért is olyan népszerű játék a labdarúgás, mert ahogy azon az augusztusi estén, úgy bármikor okozhat szenzációt egy teljesen esélytelen kis csapat, mondjuk egy nagymúltú sztárgárdával szemben. Szerencsére 2 héttel később sikerült visszaszereznünk a tekintélyünket. Az 5-0 már szívmelengető volt, és ekkor éreztem azt, hogy ez újra elindíthatja fölfelé az együttest. Erre ugye még egy kicsit várni kellett, de csak kilábaltunk a hullámvölgyből. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Azért van olyan nagy vonzereje a labdarúgásnak, mert egyetlen alkalommal bárkinek kijöhet a lépés.
Ez így igaz. Bár sokat elmond az olasz futball akkori teljesítményéről, hogy az elődöntőben 3 olasz együttes szerepelt 2003-ban. A Milán és a Juventus fináléjával kapcsolatban is nagyok voltak az elvárások. Viszont ezeknek nem igazán sikerült megfelelni. Mindkét csapat messze tudása alatt teljesített. A Bajnokok Ligája történetének talán az egyik legalacsonyabb színvonalú mérkőzését követhették végig a nézők. 0-0-ás döntetlen, és ez a hosszabbítás 30 percében sem változott. Ezután a 11-esek döntöttek. Mi pedig hallgassuk meg a találkozó büntetőpárbaját olasz kommentálásban.
Rincorsa lunga di Trezeguet. Primo duello. Parte Trezeguet, attenzione, tiro, dita! Incredibile! Leggermente decentrata rispetto a Trezeguet dall'altra parte. Serginho sinistro e rete. Serginho non sbaglia. Birindelli, il destro ed è di Birindelli, davvero straordinario il suo apporto, è bene ricordarlo. Passi brevi, Seedorf, tiro, Buffon, incredibile miracolo! Qui era difficile la parata. Rincorsa, tiro, dita, ha intuito. Calazze, tiro e Buffon, si salva. Attenzione, Di Montero, dita ancora. Nesta, destro ed è rete, rete, Nesta. Del Piero, destro e non sbaglia, Del Piero non sbaglia. Allora, Shevchenko, tiro ed è rete. Rete! Rete! Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa!
A Milan nyert 3 értékesített és 2 kihagyott 11-essel, a Juventus 3 hibájával szemben. A Az AC Milan tehát 6. alkalommal emelhette magasba a sorozat trófáját, míg a Juventus az 1985-ben szörnyű körülmények között, majd az 1996-ban megnyert fináléját követően egymás után harmadszor hagyta el vesztesen a döntő színhelyét. 1997-ben a Dortmund, egy évvel később a Real Madrid győzte le. A Milan győztes vezetőedzője, Carlo Ancelotti, így nyilatkozott a manchesteri diadal után.
Összességében magasabb szinten játszottunk, jól birtokoltuk a labdát az első félidőben, szóval megérdemeltük a győzelmet. Dida egész évben jó teljesítmény nyújtott, ezen a meccsen is kihozta magából a maximumot, márpedig ma különösen szükség volt erre. Egyébként más jó kapusaink is vannak. Még igazán fel se fogtuk, hogy milyen sikert értünk el, de most van idő ünnepelni, mert szombaton jön a következő feladat az olasz kupában, amelyre egy magabiztosan érkezünk. Számítottunk arra, hogy a Juventus birtokolni akarja majd a labdát, és azokban a fázisokban, amikor nálunk van, akkor mindent megtesznek azért, hogy megszerezzék. Ezt mi jobban kezeltük az első játék részben, a második már kiegyenlítettebb fél idő volt. A hosszabbításban viszont már nem maradt elég erőnk eldönteni a mérkőzést. A 11-eseknél én már nyugodtabb voltam úgy is, hogy nehezen találtunk 5 olyan embert, aki nem fáradt el teljesen. Elégedett vagyok a győzelemmel és az egész BL-ben nyújtott teljesítményünkkel. Ugyanakkor szeretnék gratulálni a Juventusnak is. Amiatt viszont csalódott vagyok, hogy a bajnokságban csak a 3. helyen végeztünk. Viszont van még előttünk egy találkozó az olasz kupa döntőjében.
Amit viszont meg is nyert a Milán az AS Roma ellen, miután a Coppa Italia fináléját ebben az időben oda-visszavágós párharcban bonyolították le. Összesítésben 6-3-ra nyertek a vörös-feketék. Ezután pedig következzen Kéri András, a Juventus Akadémi edzője, akivel a 2003-as BL döntőről beszélgettem.
Igazából az olasz klubfutball aranykora nyilván a 90-es évek, és az utolsó egyik olyan év a 2000-es évek eleje, így az általad említett 2003-as időszak, és ugye a manchesteri BL döntő, ahol még ez a gyakorlatban meg tudott mutatkozni. Valójában az volt az utolsó generáció, amely fel tudta venni igazán a legmagasabb szinten a versenyt a nemzetközi futballban, már úgy értem, hogy nem mint egy-egy csapat, mint ugye, hogy a Milán 2007-ben nyer, vagy 2010-ben a Mourinho-féle Inter, hanem folyamatosan a legjobb csapatok. Ugye a legjobb négy között három olasz csapat volt, az Inter, a Milán és a Juventus, és ugye a Juventus kiveri a Real Madridot, azt a Real Madridot, amely korábban egyébként kiejtette a Manchester United-et, viszont Marcello Lippén úgy gondolom, hogy a korszaknak, vagy talán az egyetemes labdarúgásnak taktikai szempontból is a legnagyobb stratégiája volt, és számos ilyen párharcot sikerült megnyernie, akkor sikerült a galaktikus Real Madridot kiverni, és a döntőben a Milán jobban futballozott, a korai lesgója is Shevchenko révén már ennek volt köszönhető. A mérkőzés előtt a Juventus tartották esélyesebbnek egyébként, egyrészt mert pár nappal korábban megnyerte az olasz bajnokságot, ahol dominált, viszont éppen ezért Del Piero-ék rendkívül enerváltak voltak, tehát rendkívül ki voltak szipolyozva, és ugye Nedved, aki később az adott szezonban a teljesítménye miatt aranylabdát kap, ő viszont ugye az utolsó percekben besárgul a Real Madrid elleni döntő visszavágóján, és ezért nem szerepelhet a döntőben a Milán ellen, és így Zambrotta kerül egy sorra szentebb, tehát ez valójában alapvetően meghatározta az erejét a Juventusnak a fináléban, de nem elvéve a Milánnak a sikere, vagy a sikerét, vagy a győzelmének az értékét. A döntőben, ha kizárólag a döntőre koncentrálunk, akkor Milán proaktívabb volt, több helyzetet kialakított. Ez akkor is igaz, hogyha egyébként a csereként beálló Conte egyébként fejese a keresztlécen csattant, abból könnyen gólt szerezhetett volna akár Juventus is.
A rendes játékidőben 0-0 és 11-esek döntöttek a Milán javára, de mondjuk taktikai szempontból mennyire volt ez egy izgalmas csemege?
Én úgy gondolom, hogy elég jó tempója volt, intenzitása az első félidőnek, sokan feledkeznek erről. Valójában, amikor elfáradnak a csapatok, és Serginho is megsérül, és a időszakban már 10 ember játszik a Milán, mert nincsen több cseréje akkor, akkor úgymond azt a Juventus nem tudja kihasználni, de taktikai szempontból még egyszer mondom, Nedved kiesése, aki általában a lendületet vitt a támadó futballba, és összekötött a középpályát a támadó sorral, rendkívül hiányzott, és szellemileg is frissebb volt a Milán. és Rui Kosztáéknak a előkészítése, Shevchenko érkezése veszélyt jelentett az első fél időben többször a Juve kapujára. Az első fél időben a Juventus egyetlen egy veszélyes lehetőséget tudott kialakítani, mégpedig amikor Del Piero 16-oson belül egy kicsit kisoltódva ollózik középre, de igazából azt sikerül akkor menteni, és mondom, a Conte féle fejes, a keresztlétlen csattanó labda jelentette igazán a lehetőséget a Juventus számára, de a taktikai értelemben a területek elzárása, az egymás játékának a megfojtása, kioltása, egyfajta olasz stratégia jellemezte ezt a találkozót, ami nyilván ilyen szempontból nem mondhatom, hogy közönségszórakoztató volt, de ha valaki visszanézi azt a döntőt, olyan technikai megoldások, olyan átvételek, olyan labdakezelések, olyan ösztönös cselek vannak abban a mérkőzésben is, amely hát ma szerintem mindenki megirigyelné a mai futballban.
Szerintem Carlo Ancelottiról tegyünk még említést, ugye ő volt a Milánnak a vezetőedzője ebben az időszakban, és később is nyert ugye a Milánnal BL-t, de mondjuk te mennyire láttad bele esetleg azt a pályafutást, amit ő kihozott magából edzőként, mert ugye a Bajnokok Ligája történetének ő a legsikeresebb vezetőedzője.
Ugye ezt annak köszönhető, hogy a kezdeti rugalmatlanságát időben levetkőzte taktikai szempontból, és ő dicséri, hogy egy ilyen pályafutást fel tudott építeni, Európa top klubjai választották őt, mert rendkívül jó pedagógus elsősorban, és mellette természetesen a taktikához is jól ért, de Itálián belül soha nem volt vezető stratéga taktikai szempontból, tehát mint az említett Marcello Lippi, vagy mondjuk Fabio Capello, vagy Giovanni Trapattoni, vagy Arrigo Sacchi. Ennek ellenére éppen a 2003-as döntő, az, hogy az abban a döntőben ugye a Juventus három játékosa is hibázik, illetve hát ugye Dida kivét három büntetőt, igazából ott éri el az első igazán komoly sikerét a Milánnal, és igazából ettől a ponttól illesztik rá a kupa edző titulust, és hát utána még további két döntőbe vezeti be a Milánt, amiből ugye még egyet megnyernek 2007-ben, létrehozza a karácsonyfa alakzatot, amely egy időtálló taktikai fegyver volt, egy olyan felállás abban az időben, ami eredetileg a Deportivo La Coruña elleni idegenbeli meccs estén születik meg, és célja az, hogy a legkreatívabb játékosok úgy tudjanak egyszerre fent lenni a pályán, hogy a védekező feladatukat is tökéletesen ellátják, tehát ilyen szempontból taktikailag is egy forradalmár Ancelotti, ugye Carlo Mazzone adta Pirlónak a Bressában azt a szerepkört, amitől ugye később Ancelottinál Pirló világsztárrá válik, de hát ott is kellett Ancelotti rugalmassága, hogy a védelem elé állítson egy olyan játékost, aki rendkívül jó szervező, mélységi játékszervező, tehát védekezésben komoly hiányosságok voltak. Tehát én igazából arra vetíteném ki az ő szerepét, hogy ez a 2003-as döntő, az, hogy azt ők nyerték meg büntetőkkel, meg tudták nyerni az elődöntőben némi szerencsével, idegenben lőtt góllal egyáltalán az Inter ellen bejutottak. Ez valójában új pályára helyezte az ő karrierjét, ami onnantól kezdve végig felfelé ívelt.
Most pedig hallgassuk meg, hogy mit írt a Nemzeti Sport a döntő másnapján.
A tény. Az AC Milan fennállása 250. nemzetközi kupamérkőzésén a Juventus ellen 6. BL győzelmét gyűjtötte be szerda este. Akik történetesen egyik csapatnak sem szurkoltak olyan eszeveszetten, azaz volt idejük és kedvük alátottak minőségén morfondírozni, vegyes érzelmekkel állhattak fel a székből. Az egyébként biztatóan kezdődő találkozóra az eredmény alapján nyugodtan mondhatták a fanyalgók, hogy csoda helyett pontosan az történt, amire a résztvevők kilétének tudatában számítani lehetett. A két olasz együttes csak 0-0-ra volt képes. Ugyanakkor, ha felidézzük a kifejezetten élvezetes első félidőt, e bírálat kissé túl szigorúnak tűnik.
Ismétlésképpen tehát a Milán nyerte a 2003-as labdarúgó bajnokok ligáját a Juventus ellen 0-0-ás döntetlen után 11-esekkel. Holnap a 2004-es BL döntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sport Rádióban.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.
Új tenyérlenyomatokkal bővült a magyar sportcsillagok fala, tovább fokozódik a feszültség a Real Madridnál. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
55 év után játssza újra két fővárosi csapata a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. A legrangosabb európai kupasorozat fináléjába a londoni Arsenal és a párizsi PSG jutott. Így 1971 óta ez lesz az első alkalom, hogy a döntőt két fővárosi együttes vívja. Ez lesz továbbá a negyedik alkalom, hogy a két csapat edzője ugyanabból az országból származik. Az Arsenalt irányító Mikel Arteta és a párizsi vezetőedző Luis Enrique is spanyol. A labdarúgó bajnokok ligája után az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is az elődöntő visszavágóit játsszák ma. A Freiburg 2-1-es hátrányból fogadja a Brágát, míg az angol rangadón az Aston Villa a Nottinghamben szenvedett 1-0-ás veresége után kísérli meg a fináléba jutást. Ezt a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. A Konferencia Ligában a Crystal Palace az idegenben elért 3-1-es sikerével várja a Shakhtar Donyecket. Rayo Vallecano pedig 1-0-ás hazai győzelmét követően lép pályára Strasbourgban. Tovább fokozódott a belső feszültség a Real Madrid labdarúgó csapatánál. A Márka értesülése szerint két alapember, Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde között verekedésig fajult egy nézeteltérés. Utóbbit állítólag kórházba kellett szállítani. Nemzetközi sajtóhírek már tegnap beszámoltak arról, hogy Tchouaméni és Valverde között az edzésen egy szabálytalanság miatt kis ilyen tetlegességig fajult a vita. A konfliktus a ma délelőtti edzés előtt folytatódott, amikor Valverde nem volt hajlandó kezet fogni csapattársával, majd az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki a két játékos között. A dulakodás során állítólag Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult. A játékos azóta már otthonában lábadozik. Fociberkekben már jó ideje beszélnek a madridi öltöző feszült hangulatáról és a belső megosztottságról. Az Alegerszeg NB1-es bajnoki mérkőzések és a Budapest Honvéd elleni kupa találkozó miatt is pénzbüntetést kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottságától. A Magyar Kupa döntött zetét összevont eljárásban megbotránkoztató kifejezéseket bekiabáló szurkolói miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. A klub ezen kívül egy évre felfüggesztett, a Magyar Kupára vonatkozó szektorbezárást is kapott a Honvéd elleni MK találkozó miatt. Újabb hat kiválóságunk kézlenyomatával gazdagodott a Magyar Sportcsillagok fala a Testnevelési Egyetemen. A mai ünnepségen három korábbi atléta Márton Anita, Bai Balázs és Szalma László, a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya Varga Zsolt, valamint két paralimpiai bajnok úszó Engelhardt Katalin és Ráckó Gitta tenyérlenyomatával bővült a dicsőségfal. Pas Krisztián szintén a beválasztottak között van, de ő sérülés miatt nem tudott megjelenni az eseményen, az ő tenyérlenyomatát később veszik le. Cifra Boroka először az olimpiai bronzérmes és világbajnok súlylökőt, Márton Anitát kérdezte.
A mai napon a te kézlenyomatod is felkerül a magyar sportcsillagok falára. Mennyire volt nehéz belenyomni a tenyered, mert azért láttam, hogy nagyon a biztosra mentél.
Hát nagyon jó instrukciókat kaptunk, és ez az igazság, hogy egyszer csináltam már hasonlót, Békés Csabán is van ennek egy hagyománya, úgyhogy próbáltam igen minél alaposabban belenyomni az ujjamat, tenyérlenyomatomat, hogy jól látszódjon.
Mekkora pillanat a számodra, gondoltál volna a kis Márton Anita, hogy majd egyszer a testnevelési egyetem magyar sportcsillagok falán fog szerepelni a kézlenyomata?
Természetesen nem, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen igen, nagy nevek közé kerülhettem most föl.
Mi az az érték, amit szeretnél továbbadni amellett, hogy egy nagyon sikeres pályafutás van a hátad mögött?
Hát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy nekünk sportolóknak ez egy feladatunk, ugye, hogy a fiatal nemzedéket egy picit így a sport felé irányítsuk, és átadjunk értékeket, ami ugye többek között a sport szeretete, ugye az egészséges életmód, és igazából sok minden másra is megtanít a sport, amit utána ugye már a civil életben is lehet kamatoztatni, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes belevágni, aki esetleg még nem sportol valamit, mert nagyon sokat lehet kapni a sporttól, és nem csak az élsporttól.
Mennyire látod motiváltnak a mai fiatalokat, mennyien kezdik el az atlétikát, és az esetben mennyien választják a súlylökést?
Hát, ugye mindenféleképpen a 2023-as budapesti világbajnokság után nagyon érzékelhető volt egy ilyen meglendülés, de úgy gondolom azért az elmúlt 5-10 évnek is a munkája. Én ugye Szegeden élek, ott is dolgozok sportvezetőként, úgyhogy nálunk ez egy nagyon látványos időszak volt. Nyilván ugye ez a digitális életmód a mai fiataloknak azért egyfajta nehézséget ad, de próbáljuk arra irányítani és népszerűsíteni nem csak az atlétikát, hanem a többi sportágat is.
Engelhardt Katalinnal és Ráczkóg itt a paralimpiai bajnoknőkkel beszélgetek. Milyen érzés számotokra, hogy a ti tenyérlenyomatotok is felkerült ma a Testnevelési Egyetem magyar sportcsillagok falára?
Nagyon megtisztelő, nagyon a hatása alatt vagyunk, még nagyon szép kis ünnepséget sikerült itt megszervezniük a szervezőknek, úgyhogy arra is nagyon büszkék vagyunk. Ez meg, hogy így a kézlenyomatunk ott van, hát ez akkora ilyen megtiszteltetés, hogy amivel még tényleg így hatása alatt is vagyok.
Hát én is csak ezt tudom mondani, hogy nagyon megtisztelő, hogy gondoltak ránk, és hogy részese lehettünk ennek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltak ránk, úgyhogy megtisztelő tényleg.
Mi az, ami a ti életutatokból esetleg a jövő generációjának fontos lehet?
Azt gondolom, hogy a kitartás, a hit, amiről itt beszéltek itt előttünk, akik fölszólaltak, az is nagyon fontos. Ugyanakkor én még amellett azt mondanám, hogy tényleg az ember legyen mindig megfontolt józan, és hallgasson azokra is, akik körülötte vannak, és szerintem nagyon fontos, hogy így ez egy csapatmunka. Tehát amikor ide leadja az ember a tenyérlenyomatát, nyilván már ott egyedül van, de ugye nagyon sok ember és nagyon sok embernek köszönhető, és jó együtt, amikor így egymást tudjuk segíteni abban, hogy minél több sikerre legyen több embernek is.
Hát én is csak ezt tudom mondani, ismételni tudom Katát, hogy nagyon jó, hogy így idat építettünk, és hogy így közösen, és soha nem szabad feladni sem az álmait az embernek, és menni kell.
A 22 óra 30 perckor kezdődő sportvilágban majd Varga Zsoltot is hallhatják. Holnap kezdődik Szegeden a gyorsasági kajakkenu világkupa verseny, amelyen fontos feladata lesz a 49 fős magyar csapatnak. A korábbi évekhez képest újdonság ugyanis, hogy olimpiai kvalifikációs ranglista pontokat is osztanak majd, azaz megkezdődik a harca a Los Angeles-i kvótákért. Ott lesz az indulók között Szegeden Csikó Zsóka is, Bitman Emil beszélgetett vele.
Zsóka, akik szeretik a kajakkenút, azok általában ezt a versenyt várják a legjobban májusban, na persze a válogató után. Három számban indulsz majd ezen a világkupán. Az első versenyed egészen jól sikerült, de te milyen reményekkel, illetve ti a párossal milyen reményekkel várjátok ezt a világkupát, mert elnézve a mezőnyt, azért itt már tényleg le lehet mérni azt, hogy hogyan sikerült a tavaszi munka.
Igen, kíváncsian várjuk szerintem, hogy hogyan tudunk debütálni párosban, illetve tényleg nagyon sokan lesznek itt, mint egyesben, mint párosban, úgyhogy remélem, hogy minél előbb tudunk végezni, de de nyilván nekünk ez egy válogató is, ugye ez elvileg a másik válogatónk, úgyhogy szerintem nekünk elsősorban azt a licet kell megugrani, hogy tovább tudjunk menni, de nyilván szeretnénk minél jobb helyen végezni, mint párosban, mint én egyesben is.
Két hete volt a válogató, most jön a Szegedi Világkupa, jövő héten Brandenburg, két héthez ezelőtthöz nézve egy picit előréléptetek, hogy inkább szinten tartás van, mert most egy picit másképp kell mindent felépíteni, így hogy sok ilyen kis csúcsformát kell hozni egész évben. Szóval mennyire vagytok most jó állapotban, vagy jó állapotban?
Igen, nem tudom azt mondani, hogy a tavaly az jó kiindulás volt, mert azért kicsit máshogy épült fel, úgyhogy beteg voltam. Szerintem tudtam előrelépni, azért nekem sokat segít, hogyha melegszik az időjárás, bár ma egy kicsit esősebb volt, de bízok abban, hogy ez így marad. Úgyhogy szerintem tudtam egy picit előrébb lépni, a páros az fontosan fejlődik, úgyhogy minél többet összeülünk, annál jobb. Úgyhogy remélem, hogy minél többet versenyzek, ugye, hogy tavaly is egyre jobban tudok teljesíteni.
Fucsovics Márton búcsúzott az első fordulóban a római salakpályás tenisztornán. A világranglistán 57. magyar játékos még tegnap este kezdte el a selejtezőből feljutott horvát Dino Prismic elleni mérkőzését, s miután a rivális 6-4-re megnyerte az első szettet, a folytatást mára halasztották, ekkor Fucsovics 6-3-ra veszítette el a második játszmát, így búcsúzott. Rómában nincs már versenyben magyar teniszező, hiszen korábban Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Gáfi Dalma is kiesett. Anyagi okok miatt kérdéses a magyar bajnok NK Universitas Pécs indulása a női kosárlabda Euroligában. Hosszabb Facebook bejegyzésben méltatta a klubnál folyó szakmai munkát Rádgéber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, aki hatalmas sikernek tartja a pécsi hölgyek NB1-es bajnoki címét, de kérdéses a folytatás. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, Sportvilág legközelebb 22 óra 30 perctől.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csiszt Zsuzsa. Ahogyan arról már a nemzeti sportkörben is szó esett, ma 40 éve nyert 11-esekkel a román Steaua Bukarest a Barcelona ellen a labdarúgó BEC döntőjében. Ebből az alkalomból Kreisz Bálint, a Steaua magyar sztárját, Bölöni Lászlót kérdezte.
Elég különleges volt az 1985-86-os idény a Steauának, hiszen megnyerték a BEC döntőt, de gondolom ezt önök a szezon elején azért még nem sejtették. Mik voltak az alapvető célkitűzések, aminek a 85-es, 86-os szezon elején nekivágtak?
Bajnokok akartunk lenni, újból román bajnokok akartunk lenni, és minél jobban szerepelni a kupákban. Nem világos, hogy a bajnok vagy, hát azt meg akarod ismételni. A nemzetközi szereplésedben, hát abban a lehető legjobban akarsz szerepelni. Ezek voltak a tévkitűzések, de hát ezek nem voltak, mint tudom én, kőbevésett parancsok vagy valami, hanem ez jön a magától, a magából az emberből, a sportolóból, a győzelmi akarás, a győzelmi vágya. Ha nyertél, ismét legyen még jobb. Tehát ilyen érzelmek voltak. Nem volt az nekünk, senkinek soha nem volt kiírva a fejére, hogy mi akar lenni. De attól függetlenül akartál messzire jutni, persze.
Milyen volt a csapat összhang? Mik voltak a legnagyobb erősségei ennek a Steauának?
Egy kitűnő csapat voltunk. Nagyon-nagyon jó csapat volt a Steaua abban az időben. Hát nem azt mondom, hogy uraltuk Európát, de általában ugye ezek a csapatok, még a igen-igen nagy csapatok is, ugye ilyen hullámzási vonalon haladnak, nézted a mai pillanatban is a Real Madridot, vagy a Barcelonát, vagy a Manchester Unitedet, tehát az angol csapatokat, az olaszokat, hogy arról 3-4 évig a Milán, aztán utána egy kicsit lennepsőjek. Na hát mi körülbelül 4-5 évig ott voltunk az európai elitben, mert Pekket nyertünk, mert még egy döntőbe eljutottunk, mert negyed döntősök voltunk, mert a szuperkupát megnyertük, tehát több adunk volt, több érvünk volt, hogy azt mondhassuk, hogy egy nagyon jó csapat voltunk. Egyénileg és mentalitásban, a közösségben kitűnő gárda volt. Mindenki a maga helyén, a nagyon jók, a nagyon intelligens játékosok közé tartoztunk. Most amikor azt mondom, hogy nagyon jó, persze ez egy tágfogalom, meg lehet kérdezni, hogy mitől voltál olyan, miért mondhatom ezt, hogy nagyon jó, mert itt nő nagyon jó versenyképes csapat volt.
A bajnok csapatok Európa kupájában az első párharcuk a dán bajnok a Vejle ellen volt, a visszavágón ön is gólt szerzett, hogyan emlékszik vissza erre a két mérkőzésre és mondjuk a saját találatára a visszavágón?
Hát tulajdonképpen mi a mindaddig soha nem jutott tovább az első mérkőzésen, mindig kiesett, ha BEC kupát játszott. Nem sokat, de egy párszor játszott. Hát, mi pedig a Vejlehez, azt tudtuk, hogy a dán futball egy jó futball. A dán válogatottról ott tiszteltük, mert egy nem sokára rá ugye Európa bajnokságot nyer, egy furcsát, de mégiscsak Európa bajnok lesz. Játékosaikat pedig főleg nem a Vejlét ismertük, hanem a Vejlébe visszatérő játékosokat, mert sokan közülük idegenben erős külföldi csapatokban játszottak, nem akármilyennekben, és onnan ismertük őket. Történetesen én játszottam egy párszor a dán válogatott ellen, és onnan ismertem egy pár nevet a Vejle játékosai közül, akik dán válogatottak is voltak. Nem ismertük a csapataikat, de ismertük a válogatottjaikat. Ismertük a válogatottat és az abban játszó játékosokat. Aztán kisült, hogy sokan, akik hazatértek a erősebb focival rendelkező országokból, Olaszországból, például Simenson, ők valahogy biztos anyagilag úgy jött ki, úgy volt előnyösebb számukra, hogy valahogy mind a, sokan a Vejlénél kötöttek ki. Ezt erősítette a csapatot. Ennél többet azért nem ismertünk, nem tudtunk róluk, és abban az időben nem volt ilyen éles a videó követése a ellenfélnek a videókör. Nem tudtál annyi mérkőzést összeszedni, nem volt annyi tévé közvetítés, hogy ezeket a játékosokat vagy a csapatot egyik pillanatról a másikra feltérképet, hanem apró adatokat gyűjtöttek össze róluk. Hát egy szolid csapat volt. Itt két különböző, hogyha másodedzőnket hallgattuk, akkor az agyba főbe dicsérte őket, hogy megijesztem minket. Ha Jenei Imrét hallgattuk, és elsősorban őt hallgattuk, ugye, vallotta, hogyha tudásunkat, hogyha aznap bevisszük a pályára magunkkal, amit tudunk, amire képesek vagyunk, akkor jobbak vagyunk, mint a Vejle. És aztán a két mérkőzés az simán ezt az eredményt mutatta. Meglepett a merőleges játékuk, a keménységük Dániában. Valahogy nem voltunk mi felkészülve a nemzetközi szintre, hanem akkor postolgattuk. Ez volt az első lépésünk, és akkor azt hittük, hogy hát húzzuk ki teljesen az idő, aztán majd otthon majd valamit kikapálunk. Valahogy ez egy, hogy is mondjam, a nem elég bátor felfogásról tanúskodik. És mi nem voltunk azon az első mérkőzésen Vejlében igazán bátrak. Talán az utolsó 20 percben, amikor gólt kapunk, és aztán utána már mi jártunk sokkal magasabban, és toljuk őket a saját térfelükre. Azt hiszem, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy aztán nem volt egy szögletünk sem mindaddig, csak az utolsó 20 percben jutunk szögletekhez, helyesebben az utolsó 10 percben, amikor aztán tényleg majdnem oszlabításban egy sziglet, aztán még egy sziglet, és egy ottani gyors kavarodáshoz egy lehetőség számunkra, és azt is használjuk, így végzünk egy-egyre. De a öltözőben nem voltunk elégedettek, elsősorban saját magunkkal, és már akkor megfogalmazódik bennünk, hogy hát ezeket a simán túl kell tárnyaljuk, mert nem képeznek olyan erőt, hogy megakadályozzanak minket ebben. És aztán már a visszavágon, persze ez hozzájárult, gondolom a közönségünk is, az is európaivá vált ezáltal. Pillanatok alatt, azt hiszem egy fél óra alatt bedaráltuk, 2-0-ra vezetnénk, és akkor már világos volt, hogy a mérkőzés eldőlt. Főleg aztán, amikor berúgjuk a harmadik gólt, utána olyan hazarjátékot mutatunk be, mint amiben a Honvéd is részesült, majd aztán a következő fordulóban.
Meg volt a történelmi továbbjutás, és utána következett a Honvéd elleni párharc. Ennek különlegesebb volt ez az összecsapás, mint a többi, amiatt, mert egy magyar csapat volt a másik oldalon?
Nekem is Jeneinek tegyen hozzá azt is, mind a kettő egyikünk sem örvendett azért, hogy magyar csapat ellen kell játszani, mert magyar csapat ellen játszania egy magyar edzőnek, vagy egy magyar játékosnak mindig kényes feladat volt. Nem feltétlenül nehéz, de feltétlenül kényes, nagyon-nagyon kényes. Mert ilyenkor aztán ugye minden megmozdul az ember körül. Nekünk ez úgy volt beállítva, hogy nem nekem, nem Imrének, hanem nekünk a csapatnak, hogy a román katonaság ugye csapata játszik a magyar katonaság csapata ellen, és nem maradhatunk alul. De akkor már, vagy is mondjam, bár a Honvéd az egy nagyszerű gárda volt. Szinte a magyar válogatott volt, az a válogatott, amelyik kijutott a VB-re vagy EB-re, már nem emlékszem pontosan. Mind, legalábbis én, aki valamennyire rádióból és néha újságokból követtem a magyar futballt, annyira, mennyire lehetett. Mind olyan nevű játékosok voltak, akik magyar futballt, és abban az időben jó magyar futballról beszélhettünk, képviselték. Nagyszerű, és aztán ott volt közöttük ugye Döme, aki egész Európa, sőt, annál tovább menőleg a világ ismerte. És rengeteg Garaba és Kovács Kálmán és de valamilyen játékos ne nyugodtan ne emlegetette. Nagyszerű játékerő volt bennük. Imre továbbra is, Jenei továbbra is azt mondta, hogy játszhatjuk azt, amire mi képesek vagyunk, mert akkor nagyon nehéz nekünk ellenállni. És már azt hiszem, hogy már itt Budapesten, mert az első meccset itt játszottuk, hát mi kapunk 1-0-ra, de óriási helyzeteket hagyunk ki. Kicsit meg is ijesztett, hogy a fenébe van ez, hogy nem lehet aznap, azt hiszem, hogyha üres kapuba kell berúgni a labdát, azt nem jött volna össze nekünk. De keserű szájízzel tértünk haza Budapestről, mert az eredményt, nem azt mondom, hogy a Honvéd segítette volna a bíró, vagy valami, nem a Honvéd győzött, mert volt rúgott, és ki tudta harcolni annak a megvédését. Valahol mi saját magunk alatt voltunk, bár nem voltunk már annyira naívak, mint Vejlébe ellen, de mégis túl könnyedén hagytuk kicsúszni a helyzeteket a mérkőzés során. Ezért nagyon vártuk a visszavágót.
A visszavágót pedig önök nyerték 4-1 arányban, és utána még két párharcot sikerrel vettek a finn meg a belga bajnok ellen, így bejutottak a döntőbe. Amikor vége lett az elődöntőnek, aminek a második mérkőzését 3-1-re megnyerték, és tudták, hogy, vagy 3-0-ra megnyerték, és tudták, hogy megvan a döntőbe jutás, akkor milyen érzések fogták el önt?
Ó, hát akkor abban a pillanatban nem gondolt egy évre, csak arra, hogy olyan helyre jutottál fel a csapattal, amin igazán szinte mondhattuk volna, hogy a csúcs a csúcsa. Na ez volt az, amit kértem Jeneit, hogy nekem Imrével jó viszonyban voltam, hogy mert volt egy ilyen betegsége a román sportnak általában, de a futballnak feltétlenül, hogy elérsz egy jó eredményt, és akkor leülsz a babérjaidra, és azt mondod, lehet, hogy ez egy ilyen védekezés is lehetett a sportolók részéről, hogy na, mi eddig megtettük, amit megkövetelt a haza, nekünk hagyjatok békét, mivel elegünk, ez elég volt. Szinte kerestük már a magyarázatot a sikertelenség esetére. És én ezt átéltem a válogatottal egy párszor, hogy teszem azt, megvertük a spanyolokat, vagy megvertük a jugoszlávokat, nagyon-nagyon jó jugoszlávok, mindig már erős válogatottjuk volt. Megvertük őket, és aztán utána nem akarom mondani azt ott, hogy mit csináltunk, utána pedig elfogadtuk, hogy hát ennél tovább nincsen. Na ezt a gyengességet kértem, hogy ennél minden egyes alkalommal, szép szavakkal, durva szavakkal, mindegy, hogy de az öltözőben, ha kell, hanem hajtogass ezt be, hogy a döntő azért van, hogy a döntőt meg kell nyerni. Tehát, hogy úgy menjünk oda, nem leengedett kezekkel, hanem összeszorított egy körrel menjünk oda a Barcelona elleni mérkőzésre. Ne keressünk mentségeket, mert nincs mentség, azért vagy ott, mert jó vagy, és mert nyerned kell.
Eljött ez a döntő a Barcelona ellen 1986. május 7-én Sevillában, Spanyolországban egy spanyol csapat ellen. Hogyan emlékszik vissza erre a találkozóra, akár hangulat szintjén, mert azért a spanyolok gondolom valamennyire a Barcelonát támogatták, és aztán meg a feszült pillanatokra, a 11-es párbajra, és arra az egész, hogy ez lezajlott.
Az utolsó, hogy is mondjam, a Honvéd elleni mérkőzés Bukarestben tulajdonképpen az volt az etalon, az mutatta meg, hogy igazán milyen erő rejlik bennünk. Mert egy nagyon jó csapat ellen tudtunk még jobbak lenni. És volt abban keménység, volt abban gyorsaság, volt abban gazembertség, jó értelembe véve, volt benne eredményesség, kitartás, tehát megvoltak az a adóink, és ugyanezt még a finnek, de aztán főleg az Anderlecht elleni két mérkőzés mutatta azt, hogy mi van bennünk. Így érkeztünk oda, ennek ellenére mégiscsak Spanyolországban játszottál, tehát a Barcelona nyugodtan állíthatta hogy ők otthon vannak. Különben a nézők is, csak a barcelonai kuskolók voltak a lelátón. Valóban a hangulat az egészen különleges volt. Én egy pár ilyen dolgot átéltem, de ott valóban a szó legszorosabb értelmében, amikor kimentünk, az ellen drukkolás, az a dob pártját hasogató fütyölés, az a levegőre megett valóban közülünk olyan hangulatot teremtettek, ellenhangulatot, ellenünk irányuló hangulat volt a stadionban, hogy az nem is tudom, hogy milyen szóval tudnám jól illusztrálni. De hát ez úgy, én csak azért drukkoltam, hogy valamennyit tudjunk hozni a saját játékunkból, mert akkor a labdát letesszük, akkor a labdát mi járatjuk, és a labdajáratásunk, a labdauralásunk zavart tud kelteni, és meg tudja törni a hangulatot is, és a Barcelonát is. Azt hiszem, hogy nem tévedtem nagyot. Valahol normális, hogy többet uralták a mérkőzést. Nagyon Késhegy élén játszottak ők is akkor, amikor mi játszottunk ellentámadásokba. Ahogy összetudtuk hozni egy kicsikét a mi játékunkat, akkor rögtön kényes helyzetbe került a Barcelona. És aztán nem kaptál ugye gólt. Nem kaptál ott a hosszabbításban sem az első, sem a másik részben. Tehát ez is mutatja, hogy erősek voltunk. Aztán így jutunk el a 11-esekig, ami természetesen egy minden vagy semmi. Hát ahol a jó Isten az nagyon Dukádámra tette akkor a kezét. Biztos, hogy egy 11-es kivédéshez isteni inspiráció is kell, de Dukádám tényleg nagyon jó 11-es védő volt, ha egyáltalán tudunk ilyesmiről beszélni. Amennyi fogadást meg tudott nyerni ellenünk edzéseken, hülyéskedéssel, edzés után 11-es rugászokkal, fogadásokkal, mindig jött nyert gyakorlatilag. Tehát, mert el kell ismerni azt, hogy mindenek előtt ő az, aki olyasmit alkot akkor, ami azóta sem történt, azt hiszem, meg legalábbis ilyen szinten biztos nem. 4-ből 4-11-est hárított, és a 11-esek nem voltak rossz túlrúgva feltétlenül. Úgyhogy itt mindenféleképpen az teljesítménye az meghatározó volt azokban a pillanatokban. Ami pedig a 11-es rúgókat illeti, hát a két osztálynak a két 11-es rúgója az Mazzaro volt, és én. Mind a ketten elrúgtuk. Nem rúgtuk el a 11-es, csak a kapus hárította mind a kettőnket. Én azelőtt rúgtam egy, aztán vagy két héttel azelőtt egy 11-es, most nem tudtam vajon váltsak sarkot, vagy nem. Így utólag mondom, azt hiszem, hogy nem voltam igazán jó 11-es rúgó. Én inkább ilyen sakkozó típus ember vagyok, minden ki akarok számítani, a lehető legpontosabban, hogy az a valami akkor sikerüljön, hogy jó legyen, hogy tökéletes legyen. És azt hiszem, hogy túlzásba volt véve, 11-esnél kell egy adott pofátlanságod, amit belerugsz a labdába egy jó nagyot, aztán az nem rúgja a 11-es, aki nem rúgja a 11-es, aki nem vállalja a 11-es. Abban a pillanatban, amikor elrúgtam a 11-est, akkor elsőnek a feleségem ugrott be, de már úgy értem a fejembe, hogy jaj, most ott ül a lelátón, mert a családokat volt, a családot volt. Mindenhova a család elutaztunk különben, és ő most szégyeli magát, mert én elrúgtam a 11-est, aztán utána a következő nagy rivalgást, hogy Dukádám kivédte a 11-est, arra már felemeltem, nem csak akkor már megint ott voltam a teljes mértékben a fiúkkal és szívvel, lélekkel. Imádkoztam, drukkoltam, ne jöjjünk a feneszfejét.
Azért nem sok labdarúgónak adatik az meg, hogy megnyeri a legnagyobb nemzetközi kupasorozatot. Ön ezt elmondhatja magáról, mennyi idő volt ezt felfogni, hány napba, tehát elhinni, hogy mi is az, amit valójában elértek?
Hát ezt elsősorban akkor éptettük meg, amikor hazaérkeztünk Bukarestbe. Ott hát természetesen volt egy díszvacsora, durrantak pezsgők, amit Romániából hoztunk titokba magunkkal. Volt fényképeződés, mert volt kiabálás, meg volt elkoszálás a városba, csak aztán nem nagyon lehetett elkoszálni, mert mindenhol ránk ismertek, és kellemetlen volt ott között, a spanyolok között lenni. Meg aztán fáradtság is volt, aztán feleségek is ott voltak, úgyhogy aránylag normális körülmények között ünnepelt a társaság. Ott volt két érdekes embert említettek, akik részt vettek, ugye nem beszélek én a szövetség elnökéről, vagy a válogatott edzőjéről, természetesen ott voltak, de ott volt egy Várdinojádis nevezetű görög, aki a Panathinaikosznak volt a tulajdonosa, aki tankhajóival volt Görögország egyik leggazdagabb embere, és kapcsolatban állt az ország vezetőivel, ő adott aztán külön prémiumot nekünk, ő is adott külön prémiumot nekünk. Tulajdonképpen ő az, aki bemegy a pályára, és elsőnek felemeli a kupát, mert mindenki akkor örültség volt ott, akkor ott a kupa körül. Tehát ez volt Várdinojádis, és a másik ember, aki havere volt Várdinojádisnak, az a Valentin volt, a Valentin, aki természetesen volt állandó jelleggel. Ilyen mérkőzéseken mindig ott volt, és egy nagy támogatója volt a csapatának. Tehát ők is ott voltak a bulin természetesen.
Pályafutásának ez a legkülönlegesebb mérkőzés, hogyha visszatekint? Azért ön sok mindent átél, de ez a legkülönlegesebb?
Hát mint játékos természetesen, hogy ez egy olyan mérkőzés, nem is egy mérkőzés, hanem ez egy olyan sorozat, egy út, aminek eljutsz a végére, ugye? Sőt, még utána megnyered a szuperkupát is a Dinamo Kijev ellen. A meccset akkor kikiáltották a világ legjobb csapatának, csak hát éppen mi megverjük őket. Az egy olyan időszak volt, amikor nagyon futott a szekere a Szeának, az enyém is, mint klubcsapatban természetesen, hogy ez a sorozat az, amelyik minden lépésében adott valamit. Az Eve ellen a tapasztalatot, a Honvéd ellen az egyéb nehézségekkel való szembenézést, a Finnek, a Anderlecht, a minőségnek a hozatala, döntő megnyerése, ez is egy külön fejezet, fejlődni, és aztán döntőt nyerni. Tehát nem csak a mérkőzésre gondolok vissza, hanem ugye az egész folyamatra, melyik elvezett egész a döntőig. Azt hiszem, hogy kár lenne. Én azt hiszem, hogy soha olyan jó mérkőzést Romániában nem játszottak, mint például a mi mérkőzésünk az Anderlechttel le. És itt beleértek minden sport és mindenféle csapatot. Úgyhogy melyikre, igen, hát ez egy kiemelkedő pillanata volt, ami aztán, hogy mit is jelentett ez a győzelem, mert ugye ezt is kérdezte az előbb tőlem, hát egy akkora, hogy is mondjam, akkora, tehát az egész országot tulajdonképpen felrázta ez a győzelem. Egy olyan pillanatban, amikor nagyon sok nehézséggel küzdött az egyszerű nép, de az egyszerű emberek azok ott vártak a repülőtéren nem 10, nem 20, hanem több ezer. Azt hiszem, hogy egy 30-35 ezer ember volt akkor ott kint, sötétben persze, mert hát olyan világot éltünk. De az a tisztelet, és az a, ami akkor körülöttünk volt, azt nem lehetett elfejteni, és az igazság az, hogy jelen pillanatban is még mindig erre a győzelemre emlékszik a ország. Ezt nem tudom, hogyha a másik döntőt megnyerte volna a csapat, hogy akkor ez mit jelentett volna. Talán akkor is ez jelentett volna többet, mert ez volt az első. Mindenféleképpen minket felemelt egy olyan elismerési szintre, ami még most is simogatja a lelkünket, ez az igazság.
Kedves hallgatók, ez volt a mai hazafutás. Következik most már a körkapcsolás Balogh Balázzsal. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Púcsúzik a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.